hozzászólása. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Változnak az évszakok, jó idők, rossz napok, énekelte Balázs Fecó a rendszerváltás környékén, és a jó idők, rossz napok kitétel mindenkorban ráhúzható egy 9-10 hónapos foci tornára is, amely végeláthatatlanul tart, miközben változnak az évszakok. A 80-as évek végén leomlott a berlini fal, lebontották a vasfüggönyt, kivégezték a román diktátort, a 90-es évek elején szétesett a szovjet birodalom, újraegyesítették Németországot, és a politikai földrengéssel egy időben a világ sportja is átalakult. 1992-től változtak az évszakok az UEFA-nál is, és a legjobb európai foci csapatok már más rendszerben küzdöttek egymással, mint korábban. És már nem bajnokcsapatok Európa kupája néven, hanem a ma is használatos bajnokok ligája keretében. A BL első 7 szezonja kerül szóba a következő 2 órában. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Az európai labdarúgó bajnokcsapatok versenyét Beck néven először az 1955-56-os szezonban rendezték meg. Az első 5 kiírást a spanyol Real nyerte, majd jött 2 Benfica győzelem, aztán a sorozatban következett 3 milánói, igaz, ezt 2 különböző ottani csapat produkálta. A 70-es évek elején a holland Ajax zsinórban 3 bekket nyert, majd ugyanezt tette a 70-es évek közepén a nyugatnémet Bayern München. Érdekes, hogy az első angol győzelemre a 13. kiírásig kellett várni, addigra már nyert skót csapat, a Celtic is, viszont 77-től szenzációs eredményeket produkáltak az angolok. Zsinórban 6-szor ért a csúcsra onnan érkező gárda, 3-szor nyert a Liverpool, 2-szer a Nottingham és 1-szer az Aston Villa. Aztán a 80-as évek második felében néhány döntőben nehéz perceket éltünk át, a cél szentesítette az eszközt. Mondjuk úgy, a célfutball tönkretette az élményt, így érhetett a csúcsra a román Steaua, a portugál Porto, a holland PSV Eindhoven és a jugoszláv Crna Zvezda. És ugyan a 80-as évek végén megszületett a holland olasz AC Milan, és 1992-ben egy szintén unalmas döntő után a Barcelona is csúcsra ért először. Az UEFA illetékeseit is megérintette a változás szele. A politikai Wind of Changes után jött az új rendszerű és nevű vetélkedés, a labdarúgó bajnokok ligája. Ennek első évadáról Cserjés Bendegúz, második évadáról Szabó Bence készített összeállítást.
Rendszerváltás a nemzetközi kupasorozatban, elbúcsúzik a BEC, bemutatkozik a bajnokok ligája. Először van francia győztese a sorozatnak, 3 év után ismét döntőzik a Milán. Ilyen volt az 1993-as bajnokok ligája döntője. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. A népszerű zenét 1993-ban a trinidadi német származású Hedövé adta ki, tehát éppen abban az évben, amikor az első BL döntőt rendezték. Na de ennyire ne szaladjunk előre. Már csak azért sem, mert nem csak a döntőbe jutó csapatokról érdemes beszélni, hanem arról is, hogy hogyan és miért alakult át az egyik legnépszerűbb nemzetközi kupasorozat. Ekkor szűnt meg ugyanis a sokakat nosztalgiával töltő BEC, és alakult meg a BL. Sorozatunk előző részeiben már kitértünk rá, hogy a világ és az európai politika akkora változásokon ment keresztül, hogy ez bizony a labdarúgásra is kiatott. Ezekben az években bomlott fel a Szovjetunió és Jugoszlávia, Németország pedig egyesült. Ezek olyan paradox helyzeteket hoztak, mint például, hogy egy csapat az idényt még kelet-németként kezdte, de már egyesült német csapatként fejezte be. A lényeg, hogy az országok és klubjaik sorsa ingataglában állt, ráadásul tombolt a futballhuliganizmus, elég csak az 1991-es Crna Zvezda Dinamo Dresda mérkőzésre gondolni. Ha pedig magát a BEC-et nézzük, az utóbbi években számos olyan csapat jutott döntőbe, amely nem volt ott Európa klasszikusan nagy csapatai között, elég csak a Steaua Bukarestre, a PSV-re, a Crna Zvezdára vagy a Marseille-re gondolni. Utóbbi kettő éppen egymás ellen döntőzött, és az emlékezetekben az egyik legunalmasabb döntőként él. A Begben lévő egyenes késéses rendszer kritikája 1987-ben jelent meg szélesebb körökben, amikor már az első fordulóban találkozott a Real Madrid és a Napoli, tehát már nagyon korán búcsúzott egy gigász, ez a Maradona-féle Napoli volt. Miközben olyan kevésbé népszerű csapatok jutottak sokáig, mint az Anderlecht vagy a Steaua Bukarest. Mindeközben a külső körülmények és az üzleti élet is úgy alakult, hogy egyre nagyobb igény volt a nagy csapatok minél több szerepeltetésére. Ekkoriban ugyanis egyre több tévétársaság közvetítette egyre jobb minőségben a mérkőzéseket. Az első nagy változás az 1991-92-es idényben történt, ekkor vezették be a csoportkört, de még messze nem úgy működött, ahogy manapság, hiszen ekkor még az elődöntős szakaszt helyettesítette. Az 1992-93-as idényre ez nem változott, csak a név és a logó, illetve bevezették az előselejtezőket, és immár Feröer-szigeteki és izraeli csapat is indulhatott a kupasorozatban. Az 1992-93-as Bajnokok Ligája idényben a Marseille és a Milán jutott a döntőbe. Az első körben a franciák a Grand Torrent, az olaszok az Olimpia Ljubljanát ütötték ki. Ebben a szakaszban a Ferencváros kiesett a Slovan Bratislava ellen, akit aztán a következő körben éppen a Milán búcsúztatott, a Marseille pedig a Dinamo Bukarest ellen jutott tovább. És akkor jött a csoportkör, amelyben 8 csapat két csoportba lett osztva. A Marseille 3 győzelemmel és 3 döntetlennel vereség nélkül zárt első helyen, a Rangers, a Club Brugge és a CSKA a Moszkva előtt. A B csoportot a Milán tökéletesen 6 győzelemmel teljesítette, amelyben mindössze 1 gólt kapott. 2-szer győzte le a Göteborgot, a Portót és a PSV-t is. A 2 csoport győztes került tehát az 1993-as döntőbe, a Marseille és a Milán. A 2 csapatról. A Marseille 1991-ben begdöntőt vívott, de akkor egy erősen eseménytelen meccsen a Crven a Zvezda 11-es párbajban legyőzte. A Marseille viszont nem esett vissza. 1991-ben és 1992-ben is francia bajnoki címet szerzett. Az előző döntő utáni időszakban még inkább összeérett a csapat és a vezetőedző Götász taktikája. Kialakult egy erős támadóhármas Vedel, Pepin és Abedi Pelé személyében. 1992-ben a Furiani katasztrófa megrázta a csapatot. A francia kupa elődöntőjében a korzikai sziget székhelyű Bastia fogadta a rendkívül népszerű Marseille-t, ezért a hazai csapat ideiglenes szektort épített, hogy minél többen férjenek be a stadionba. Ennek az lett a vége, hogy a lelátó összeomlott a tomboló szurkolók alatt, akik a romok alá rekedtek. 18 ember halt meg, és több mint 2300-an sérültek meg. Az idény végén kulcsjátékosok igazoltak el a Marseille-től, akkor nem éppen tűnt úgy, hogy a francia csapat BL döntőt játszhat. Elhagyta a klubot ugyanis Papen, Mozer és Vadel. Őket viszont minőségi játékosokkal pótolt a Tapé. Ekkor kerültek a Marseille-be olyan későbbi klasszisuk, mint Rudi Föller, Boksics, Barthez és Desailly, a kölcsönszerződéséből pedig Didier Deschamps is visszatért, aki már 25 évesen hordhatta a csapatkapitányi karszalagot. Ilyen körülményeken menetelt át a Marseille az 1993-as BL döntőbe. Legalábbis ezek voltak azok a tényezők, amelyek nyilvánosak voltak. Tapasztalt volt ekkoriban a nemzetközi kupaporondon a Milán. 1989-ben Beck győzelem Hullit és Van Basten 2-2 góljával, 90-ben címvédés Rijkaard góljával, 91-ben negyed döntőig jutott, ahol éppen a Marseille ütötte ki. A következő Beck idényt kihagyta a Milán lévén, hogy a Sampdoria volt Olaszország delegáltja, amely döntőzött is. Az 1992-93-as idényben megújult erővel jelent meg a Milán, elképesztő erőket mozgósított akkoriban Fabio Capello csapata, hiszen sorozatban 58 mérkőzésen maradt veretlen 1991 májusa és 1993 márciusa között. Volt olyan, hogy a kapus Sebastiano Rossi 929 percen keresztül nem kapott gólt. Arra már korábban volt szó, hogy Jean-Pierre Papin 1992-ben eligazolt a Marseille-től, na hát éppen a Milánba, világrekordot jelentő 10 millió fontért. A Milán honlapjának így emlékezett vissza arra az időszakra.
Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy 8 éven keresztül játszhattam a Bajnokok Ligájában. Szerintem ez a létező legjobb nemzetközi kupa. A dolgom az volt, hogy gólt szerezzek. Csak ez volt a legfontosabb, hogy minél többször betaláljak. Az AC Milán egy nagy klub, egész Európa és a Bajnokok Ligája történelmében is a valaha volt egyik legjobb csapat, számos trófeát nyert. Én, amikor a Milánba érkeztem, a legnagyobb álmom az volt, hogy BL-t nyerjek. Ekkor egy nagy csalódáson voltam túl, hiszen már elvesztettem egy begdöntőt a Marseille-jel, éppen Olaszországban, egész pontosan Bariban. Aztán csatlakoztam a Milánhoz. Az egyetlen kupa, ami hiányzott, a BL trófea, és nagyon fontos volt, hogy megszerezzem. 2 éve a tévében néztem a Milánt, ahogy a Steaua Bukarest ellen játszik, és 4-0-ra legyőzi a román csapatot. Amikor ezt láttam, azt gondoltam, hogy bárcsak egyszer én is a Milánban játszhatnék. Aztán hamar képbe kerültem náluk. Marco van Basten még ott játszott, amikor odaigazoltam. Voltak már problémák a bokájával, de ennek ellenére is ő volt a kezdő, ez nem is volt kérdés. Aztán Marco megsérült, úgyhogy lehetőséget kaptam, és csináltam pár nagyszerű dolgot. És az edző és a csapat is megerősített abban, hogy jól csinálom, amit csinálok, így nagy teher került le a vállamról. Az, amitől viszont mindig nagyon dobogott a szívem, amikor Marcoval együtt játszottam. Sajnos erre nem volt sűrűn példa, mert Marco megsérült és 8 hónapra kidőlt. Egy játékos számára mindig megterhelő egy ilyen eset.
Hihetetlen, hogy egy ekkora klasszisokból álló csapatot képes volt egyben tartani Capello. Meg is lett a gyümölcse, döntőt játszhatott a Milán. A magyar nemzet írása.
Elképesztő futballőrület uralkodott tegnap a Bajor főváros sétáló utcájában, híres főterén, a Marienplánon, de egyébként az egész városban. Az olasz és francia tájakról özönlöttek a népek. A kékfehérbe és piros-feketébe öltözött szurkolók egyenesen megszállták München belvárosát, énekeltek, ahogy a torkukon kifért, s elkezdődött a hangpróba, felkészülvén az esti álomfinálira, az immár 4-szeres meggyőztes olasz AC Milán és a francia Olympique Marseille csatájára.
Az 1993-as BL döntőt május 26-án rendezték a Müncheni Olimpia stadionban. A mérkőzés előtt Barthez elmondta, hogy nem számítottak arra, hogy a Marseille lesz az ellenfelük. A francia csapat vezetőedzője Raymond Goethez pedig arról beszélt, hogy kölcsönösen ismerik egymás taktikáját Fabio Capellóval, így az egyéni teljesítmények dönthetnek. Az UEFA videójából az is kiderül, hogyan készült a Marseille a döntő reggelén. Az első jelenet, hogy az egyik játékos az ágyában fekve néz épp egy teniszmérkőzést. A játékosok addig ágyban maradtak, ameddig csak lehetett, és 9:30-kor reggeliztek. A riporter szerint a feszültség érezhető volt. Mondta ezt, miközben Rudi Föller a zsempléjét vajazta, közben a kamerában mosolygott. A kezdőkkel kapcsolatban érdekesség, hogy Jean-Pierre Papin, a Marseille korábbi és a Milán akkori játékosa a cserepadon kapott helyet. Ez ezért nagy szó, mert éppen egy sérülésből épült fel akkor, és attól félt, hogy a lelátón kell tölteni a mérkőzést. A Marseille 5 védővel állt fel, egy erős, stabil trióval középen, előttük 2 szűrő, Desem és Szózó volt a 2 középpályás, elől pedig a 2 szélső Föller és Abedi Pelé szabadon mozoghatott kifelé és befelé is, Boksics pedig középen hivatott kihasználni fizikai fölényét. Az AC Milán 4 védős rendszerben játszott, a 2 szélsővédő Maldin és Tassotti többször felfutott, míg az előttük álló szélső középpályások Lentini és Donadoni így előrébb helyezkedhettek. Meglepő döntése volt Capellónak, hogy Ruud Gullit nem került keretbe, amit elvileg nagy felháborodottság követett az öltözőben. Ezt meg is sínlette a Milán, hiszen a 43. percben Abedi Pelé elvégezte a szögletet, amely megtalálta Bazi Boli középhátvéd fejét, aki ebből gólt szerzett.
Boli dans l'axe, Marcel de Sailly au second poteau,
but! But de Boli! But de Bazi Boli sur ce corner!
Eh bien, c'est le moment idéal!
Több gól nem született a Marseille Milán BL döntőben. A francia csapat 1-0-ra legyőzte Van Basteniket. A magyar nemzet így írt az 1993-as döntőről.
Villámrajtot vehetett volna Milán, ám az olaszok sorozatban puskázták el helyzeteiket. Massaro és Van Basten 1 percen belül 2-2 gólt is lőhetett volna. Majd a kőkemény talján védők szigorú őrizetében elakadó francia próbálkozások jellemezték a játékot. A 44. percben aztán Pelé jobboldali szögletét az előre lopakodó Boli fejelte az olasz kapuba, felborítván a papírformát, vezetéshez juttatván a francia együttest. Kevesen gondolták ekkor, hogy e találat elegendő lesz a bekfinálé megnyeréséhez, ám végül ez történt. A csoda formájában az utóbbi időben megtorpant milánói gárda ellen sikerrel őrizte előnyét az Olympique. Így az európai labdarúgó bajnokok bajnoka címet 1-0 arányú győzelmével Raymond Gutász edző csapata a Marseille szerezte meg.
Az 1993-as BL döntő történetét még nem áll meg. Sok szó esett már róla, hogy Bernard Tapie egy elképesztően sikeres és tudatos elnöke volt a Marseille-nek. Túl sikeres. Mert hogy az 1993-as BL döntő előtt a Marseille bajnokit játszott a Kovács Kálment is foglalkoztató 18. helyzet Valencien ellen. Történt, hogy Tapé 19-re lapot húzott. Félt attól, hogy az ellenfél túl komolyan fogja venni a meccset, és le fogja sérítani a Marseille valamely játékosát, ezért meg akarta vesztegetni az ellenfél csapatot. Így emlékszik vissza erre a Valencien egykori játékosa, Jacques Glassman.
Pénzt ajánlott fel azért, hogy kisebb erőbedobással küzdjünk. Amikor látszólag belementem az alkuba, akkor átadta a telefont Jean-Pierre Bernének, a Marseille technikai vezetőjének, Bernard Tapie helyettesének. Berné 200.000 frankot ajánlott fel, meg egy új szerződést az első ligába, akkor felkerült Martins csapatához.
Biztos volt, hogy botrány lesz. A kérdés az volt, hogy mikor? Mert hogy a francia szövetségnek nagyon fontos volt, hogy meglegyen az első francia BL győzelem. Végül a Valencien megóvta a mérkőzést. Az 1992-93-as idényben a Marseille hiába nyerte meg ismét a francia bajnokságot, a BL-ben nem indulhatott. 1994-ben súlyosbították a büntetést, a második helyzet Marseille-t visszasorolták a francia másodosztályba. Ekkor a csapat szétesett és kénytelen volt legjobbjait eladni, köztük a csapatkapitányt, Didier Deschamps-t is. A botrány miatt Tapiét 2 év börtönre ítélték, de ebből végül 8 hónap volt letöltendő. Az egyik játékos Édélié pedig 18 hónapos eltiltást kapott a labdarúgástól, és tőle származik az újabb csavar a történetben. Egy 2006-os írásában azt állította, hogy számára gyanús injekciókat kaptak a Milán elleni mérkőzés előtt. Ezeket az állításokat pedig elvileg Chris Waddle és Tony Cascarino is megerősítette. Ami pedig a Milánt illeti, a döntőben elszenvedett vereség fájó volt, de a csapat továbbra sem esett szét Capello keze alatt, és a következő idényben erősebbek voltak, mint valaha. De ez már a következő rész története.
BL döntő 1994.
Erről a Bajnokok Ligája döntőről nyugodtan mondhatjuk utólag, hogy az európai klubfutball egyik legemlékezetesebb fináléja. A két résztvevő az AC Milan és az FC Barcelona volt. Ez már csak azért is érdekes, hiszen az ezt megelőző idényben a döntőbe jutott a Milan, azonban abban az évben a Marseille jobbnak bizonyult. Az olaszok vezetőedzője az 1993-94-es idényre is Fabio Capello maradt. Azonban a holland aranyhármas korszaka végleg lezárult, mivel Van Basten visszavonulása után nyáron távozott Hulit és Rijkaard is. De a rossoneri keretében továbbra is kiváló futballisták voltak. Albertini, Maldini, Donadoni, Savicevic vagy éppen a világbajnok Massaro. A Barcelona a játékosként és edzőként is legendás Johan Cruyff irányításával 1992-ben már nyert egy BEC címet, amely egyben a klub első ilyen trófája volt. A csapat gerince ahhoz a fináléhoz képest jelentősen nem változott. Szintén a keretben volt Stoichkov, Koeman és Guardiola is, de ezen a döntőn játszott a Barcelona mezében a brazil Romário is. Na de, nézzük az utat a döntőig. Magyar részről a sorozatban a Kispest Honvéd indult bajnokként, a csapat azonban nem jutott a főtáblára, már a selejtezők során kiesett. A milánói vörösfeketék viszont kiválóan teljesítettek, ugyanis a sorozat döntőjéig vezető 11 meccsük alatt mindössze 2 gólt kaptak és 16-ot lőttek. Felülmúlták az Anderlechtet, a Portót és az elődöntőben a Monakót is. Nézzük a másik oldalt, ahol a Barca többek között a Dinamo Kiev és a Galatasaray legyőzése után az elődöntőben a Portót küldte haza 3 góllal. A döntőt az athéni Olimpiai stadionban rendezték 1994. május 18-án. Előzetesen pedig annyit fontos elmondani, hogy a finálé esélyesének sokan a Barcelonát tartották. Hallgassuk meg a találkozó olasz nyelvű összefoglalóját.
Savicevic gli ruba la palla e poi segna un gol incredibile. Albertini, Desai, solo, gol e sono 4 della Coppa dei Campioni.
A mérkőzés tehát sokak várakozásával ellentétben egyoldalúvá vált. A Milán már az első félidőben 2 gólos előnybe került Massaro találataival. Majd a második játékrészben Dajan Savicevic és Marcel Desailly is betalált. Az olasz csapat végül 4-0-ra győzött, ami a BL döntők történetének egyik legnagyobb különbségű sikere lett. A Milán ezzel a győzelemmel az 5. címét szerezte az európai futball legfontosabb sorozatában, amivel a Liverpooltól ellépve a 2. legeredményesebb együttessé vált a Real Madrid mögött, amely klub ekkor 6 ilyen trófeával rendelkezett. Az AC Milán fényes sikeréről a Nemzeti Sport így írt másnap.
7 év után rendeztek újra Athénban nemzetközi kupadöntőt. Akkor nem a BEC, hanem a KEK legjobb két csapatúsakodott. Az Ajax 1-0-ra verte a hajdani NDK reprezentánsát, az FC Lokomotív Leipziget. A győztes hollandusok gólját a klubtól éppen búcsúzó Marco van Basten fejelte az edző Johan Cruyff gyönyörűségére. 1994. május 18-án a BEC döntőjében újra Johan Cruyff vezette az egyik csapatát, jelesül a Barcelonát. Marco van Basten viszont csak a díszpáholyban szurkolhatott csapatának, az AC Milánnak. Marco nem árválkodott a VIP ülőkék egyikén, ám elnökét, Silvio Berlusconit hiába kereste volna bárki is mellette, Itália megbízott miniszterelnöke, először hiányzott csapat a nemzetközi kupa döntőjéről. Természetesen igazoltan mulasztott. Szerdán kívánta megszavaztatni új kormányát az olasz törvényhozásban. A 23. percben Savicevic pazarcsellel fűzte be Nadalt a jobb összekötő helyén, az 5-ös sarka előtt nem sokkal eszesen emelte át a labdát balra, s Daniele Massaro, a Milán jelenlegi első számú góllövője, 3 méterről, kisodródva az üres kapuba passzolt. 0-1. Egy esztendős emlék kísértette az olaszokat. A tavalyi, müncheni, Olympique Marseille elleni BEC döntő első helyzetét Daniele Massaro hagyta ki. Szinte ugyanarról a helyről, mint ahonnan most a gólt szerezte. A 48. percben, még az első félidőben, Donadoni 1989-es önmagát idézve hámozta át magát Ferraren. A bal oldalon betört a 16-oson belülre, majd az alapvonal közeléből, felnézve, visszapasszolta a labdát az üresen hagyott Massarónak. Itália legnépszerűbb Danieléje ballal bebikázta a labdát Zubi Sarretta kapujának bal oldalába. 0-2. A második félidő második percében eldőlt a BEC döntő. Filippo Galli előrevágott labdájára a zseni és Nadal rajtolt. A touchvonalnál találkoztak, Savicevic eltalpalta a labdát a katalán elől, aztán csodát művelt. A 16-os oldalvonaláról, jobbról, jobbal veretes mozdulattal emelte a kint álló Zubi Sarretta fölött a hosszú sarokba. 0-3. Az előzetes jóslatokkal ellentétben csak egy csapat volt a pályán, az olaszoké. A 67. percben Desailly ugrott ki a bal összekötő helyén, s jobbal, 12 méterről, parádésen csavarta el a labdát, a kilépő Zubi Sarretta mellett. 0-4. A Milán álomjátékot produkált, már a bekkek, Tassotti és Maldini is osztották a kötényeket. Az érdemi rész a 4. Milán gól után véget ért. Az ördögök alig hanem könnyed cselekkel kívántak végig táncolni a mennyekbe vezető úton. Az olasz újságíró kollégák már a meccs alatt tudtak a kettős győzelemről. A Milán mellett Silvio Berlusconi is győzött. A Dottore kormánya egyetlen plusz szavazattal megkapta a bizalmat az olasz törvényhozástól.
Ezután pedig nézzük, hogy miként értékeltek az edzők a találkozót követően. Először a győztes vezetőedző Fabio Capello.
Végig remekül koncentráltunk, játékosaim fizikailag és pszichikailag egyaránt csúcs teljesítményt nyújtottak. A sikerértékét növeli, hogy Európa 2 legjobb csapata mérkőzött. Taktikailag is a spanyolok felé nőttünk, mert megakadályoztuk, hogy a saját játékukat játsszák. A győzelem titkát akaraterünkben és agresszivitásunkban látom. Boldog vagyok, de nem érzem úgy, hogy most revansot vettem Cruyffon, amiért ő többször is azt mondta, gyengébb lett a Milán, amióta Capello az edző.
Johan Cruyff, a Barcelona egykori mestere.
Nem taktikailag veszítettük el a meccset. Azt szajkóztam a játékosaimnak, hogy nem elég csak játszani, sokkal több kell, mint ami máskor elég. A Milán állva hagyott bennünket. Ők egy 200-al robogó versenyautóban ültek, mi 80-nal poroszkáltunk. Nem a vereség ténye a legkellemetlenebb, sokkal inkább az, hogy lebőgtünk a világ előtt.
Következzen Turi Gábor, aki 1994-ben a Pesti Hírlap újságírójaként vett részt a döntőn.
Borzasztó meleg volt, és nagyon strapás volt az egész, de nem panaszkodom, mert nagyon nagy élmény volt, ráadásul úgy, hogy nekem a Johan Cruyff az egyik kedvenc játékosom volt, amikor fiatal voltam, tehát így a televízión keresztül, tehát az a Kovács István féle Ajax, és a Johan Cruyff és a Holland válogatott, és ugye hát ő ugye, amikor elment a Barcelonába, akkor is egészen kiválót nyújtott, úgyhogy én szinte biztos voltam benne, hogy a Cruyff azt edzőként is hozza azt a világszínvonalat, de visszatérve, dögmeleg volt ezen az aténi döntőn, emlékszem még este 9-kor is, amikor a meccs kezdődött. Egyébként két baromi jó csapat, tehát hirtelen így a Savicevic, tehát ez egyébként a világ két legjobb csapata volt akkor teljesen egyértelmű. És hát az másik nagy koponya, a Fabio Capello, ő a ravasz olasz, tehát egyébként a Capellónak a pályafutását olyannak tartom, mint amilyen játékos volt a Milánban, egy ilyen kicsit óvatos, egyébként jó futballista, de nem a futballtudásával tűnt, hanem a taktikai érzékével is azzal, hogy tehát jó helyezkedett a pályán, tehát nagyon-nagyon jó, úgy hívják ezt, hogy ilyen nézőben, hogy olvassa a futballt.
Meglepett a döntőnek a végeredménye?
Nem, abszolút meglepett, abszolút, mert gyakorlatilag lemosták a Barcelonát. Arra emlékszem még, hogy a sajtót tájékoztató, ugye, mert a Cruyff nagy dohányos volt. Ott ugye akkor már nem volt a 90-es évek, ugye a 94-es döntőről beszélünk, akkor már nem volt divatba, hogy így lehetett, akkor már kiment a divatba a dohányzás tulajdonképpen a sajtótájékoztatón, de azt láttam, hogy a Cruyff az utána szívta a spanglit egymás után szinte lázdohányosként.
Tudtál valakivel beszélni, játékosok közül, vagy bárkit?
Később volt alkalmam, az már jóval később volt, mert én gimnáziumban tanultam olaszul, és akkor még emlékeztem rá. A 2000-es EB-n a Fabio Capellóval beszéltem, pontosan a holland-olasz elődöntőn, amivel 11-esekkel az olaszok mentek tovább, és hátrafordultam, mert ott ültek a sajtóján az olaszok, és akkor hátrafordultam a Capellóhoz, és ugye mivel tudtam olaszul, tehát nem, egyébként egy halálnormális ember, tehát, és akkor valamit ott kérdeztem tőle, de már nem emlékszem, hogy ide eléggé hadarva válaszol, de nyilván iszonyúan szurkolt az olaszoknak.
Most pedig következzen Bodnár Zalán, aki a Nemzeti Sport olasz labdarúgással foglalkozó szakírója, vele beszélgettem a fináléról.
Annyival esélyesebb volt a Barcelona, hogy ha fordítva születik az eredmény, tehát a katalánok nyernek 4-0-ra, az tűnt volna természetesnek. És ez valójában egy csoda volt, amit a Milán ezen a mérkőzésen művelt. Ez Capello pályafutásának az egyértelműen legnagyobb mesterműve. Hiszen már előző évben is, már a következő évben is döntőbe vezette a Milánt, és az is nagyszerű csapat volt, meg három egymás követő széria idényt nyert meg a Milánnal, meg 57 vagy 58 mérkőzésen át volt veretlen az olasz bajnokságban a Milánnal, de ez volt a korona tetején az égkő, ez a döntő, hiszen a Johan Cruyff-féle Barcelonát sikerült szinte megsemmisítő módon legyőzni, amely akkor sztárcsapata volt, hogy a Dream Teamnek is betézték, és ott volt a csatásorban Risto Stoichkov, Romário a középpályán, Guardiola, Baquero, Beguistain. Szenzációs csapat volt, és mindenki esélyesnek tartotta. Pláne azok után, hogy a Milán két nagyon súlyos sérült el. Sérültek nélkülözve kellett, hogy játszon ezen a aténi döntőn, hiszen Franco Baresi a védelem vezére is megsérült, és nem tudott játszani, illetve hát Costa Curta a másik belső védő, úgyhogy Capellónak meg kellett oldani a helyzetet, és a fiatal Cristian Panuccival és a fiatal Filippo Gallival sikerült gól nélkül megúszni a mérkőzést, tehát Romário és Stoichkov nem tudott betalálni egy ilyen mérkőzésen, és hát annyira uralta a találkozót a Milán, hogy ez valóban egy ilyen hőskötemény. Ugye Daniele Massaro szerzett két gólt a mérkőzés elején, és aztán a második félidő, pontosan az első félidőben, és a második félidő második percében megszületett az a gól, amely én szerintem a BL döntők, back és BL döntők legszebb találata, tehát nálam még Zidane 2002-es találatánál is szebb, amikor Dejan Savicevic szerzett labdát, és úgy emelte át a 16-oson kívülről bal lábbal Zubizarreta fölött, hogy tulajdonképpen a kapus keze és a léc között egy labdányi hely volt csak, és oda tűpontosan behelyezte, hogy szenzációsan látványos találat volt, ezzel el is dőlt a mérkőzés, és aztán még Marcel Desailly szerezte a negyedik gólt a Milánba, ami azért érdekes, mert őt utána vette meg a Milán, hogy a 93-as, tehát az előző évi elveszített, a Marseille ellen elveszített döntőben még a Marseille játékosa volt, és aztán szerződött a Milán, és 94-ben már velük tudott nyerni.
Itt említettél pár nevet, esetleg van-e még olyan a Milánból, akit ki lehetne emelni?
Az egyik érdekesség az, hogy Marco van Basten ott volt ezen a találkozón, de nem léphetett pályára, és kiderült, hogy már soha többé nem léphet pályára. A 93-as döntőről már lemaradt, a háromszoros aranylabdás holland csatár, és hát utána még végig szenvedte sérüléssel a 94-es idényt. Nem volt benne ez a mérkőzés, de ott volt a kispadon a csapattal, és aztán tulajdonképpen ez volt a pályafutása utolsó momentuma, nem tudott már elmenni a 94-es világbajnokságra sem, és vissza kellett vonulni a 28 évesen rengeteg sérülése miatt. De hát Savicevic és Massaro alkotta elől a csatársort, eddigra már Hulit is kikopott a csapatból, tehát az volt az igazán mesteri Capello részéről, hogy az Arrigo Sacchi féle csapatot kellett tovább vinnie, tehát megörökölt egy óriási csapatot, amelyhez ugye neki is fel kellett nőnie Sacchi másodedzőjéből, és úgy tudta megoldani, hogy kicserélődtek, vagy elvesztek a alapemberei a Sacchi féle csapatnak. Van Basten sérült volt, Kulit addigra már elviselhetetlenül viselkedett, úgymond, tehát tulajdonképpen a vezetőségből mindenkivel összerúgta a port, és már nem kivált a személyé vált. Frank Rijkaard sem volt már az együttessel, ő akkor már átment az Ajaxhoz, ahol aztán a következő évben pont a Milan ellen nyert BL döntőt, és aztán sikerült megtalálni az ő utódjaikat, tehát Desailly-t a középpályára, aztán a fiatal Boban, Zvonimir Boban, és hát a védelemben azért ekkor már Baresi és Costacurta is visszakerült, úgyhogy azért, tehát ezzel a meccsen, ha nem is játszhatott, egyikük sem, de azért olyan helyettesek voltak ott, akik Gali vagy Panucci, akik a következő években azért szerepet tudtak vállalni, komoly szerepet a Milan védelmében, úgyhogy Capello úgy tudta továbbvinni a Milan siker szériáját, hogy a legfontosabb játékosok elvesztek a csapatból, de megtalálta mindenkinek a tökéletes utódját.
Ugye az olasz futballal kapcsolatban sokan vannak olyanok, akik nem szeretik, és fanyalgásokat szokták kifejezni. Na most a Barcelona 4-0-ás elverése az szerintem nem ezt a fajta reakciót válthatta ki.
Persze, ez egy világszenzáció volt tulajdonképpen, és a barca szurkolóknak, meg a mondjuk a nem olasz érzelmi szurkolóknak egy sok hatásként ért fel, hiszen akkoriban nem az, hogy a Barca kapott ki 4-0, de egyáltalán nem volt megszokott, hogy egy ilyen nagy meccsen, vagy egy döntőben 4 gólos különbség legyen. Tehát ott egymás után ilyen döntők voltak, hogy 1-0, 0-0, 11-esekkel, 1-0, következő évben is 1-0, 1-1. Tehát az, hogy mondjuk több gólos különbség legyen egy döntőben, az nagyon nagy ritkaság volt. Ugye pont akkor volt ez az időszak, amikor nagyon kevés gól esett ismét, tehát a 60-as évek Catenaccio korszaka után, ezek 90-es évek megint egy ilyen gólszegény időszak volt, tehát a 90-es VB is a minden idők legkevesebb gólját hozó VB volt átlagban, és aztán ugye emiatt kellett bevezetni is új szabályokat, hogy eltörölték a kapusoknak hazadás szabályt, hogy kézzel megfoghatták addig a kapusok a labdát, akkor eltörölték 92-ben, akkor emelték meg a győzelemért járó pont számot 2-ről 3-ra, hogy motiválják a csapatokat arra, hogy több gólt rúgjanak és győzni akarjanak. Úgyhogy az, hogy 4 gólt kapjon egy ilyen korszakos szupercsapat, mint a Cruyff irányított a Barcelona, az tényleg egészen szenzációs volt.
Ismétlésképpen tehát a Milán nyerte az 1994-es Bajnokok Ligáját a Barcelona ellen 4-0-ra.
A Milán 1994-ben már 5-5-ször nyerte meg a nagyfülű trófeát, és ezzel felzárkózott az akkor 6-szoros győztes Real mögé. És a következő évben, 1995-ben minden esélye megvolt, hogy utolérje a spanyol sztárcsapatot a győzelmek számát tekintve. A hírek után az 1994-95-ös BL szezon kerül szóba, amelynek döntője Bécsben volt, és ahová a korábbi itteni döntőkkel ellentétben sok magyar kijuthatott, mert már nem egy szöges dróttal körülvett, fegyveresek által őrzött országban éltünk.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Kikapott férfi jégkorong válogatottunk az Egyesült Államoktól az elitvilágbajnokságon. Vizsgálóbizottságok felállításáról dönt ma az országgyűlés, folytatódik a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Jövőre is a legjobbak között szereplő magyar férfi jégkorong válogatott 7-3-as vereséget szenvedett az olimpiai és világbajnoki címvédő Egyesült Államoktól a Svájcban zajló elit világbajnokságon. Ezzel az is eldőlt, hogy csapatunk a 7. utolsó előtti helyen véges csoportjában. Nemzeti együttesünk a ma 12 óra 20 perckor kezdődő Lettország elleni összecsapással zárja a VB-t. A férfi kosárlabda NB1 döntőjének 4. mérkőzésén a Szolnok 81-75-re győzött Szombathelyen a Falkó ellen, amivel visszavette a pályaelőnyét és 2-2-re egyenlített az egyik csapat 3. sikeréig tartó párharcban. A bajnoki címről döntő meccset holnap 18 órától rendezik Szolnokon. A bronzérem a Kaposvár élet, miután a 3. helyért játszott 5. találkozón 73-66-ra jobbnak bizonyult a vendég atomerőműnél. 3-2-re nyerve ezzel a párharcot. Mindhárom magyar játékosnak véget ért egyesben a Roland Garros, a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában. Pucsovics Márton az első játszmát még megnyerte Matteo Berrettini ellen, de az olasz teniszező fordítani tudott és 4 játszmában győzött. Mondár Anna nagy csatában 3 játszmában maradt alul az ukrán Elina Svitolinával szemben, míg Udvardi Panna viszonylag simán búcsúzott, miután 6-0-6-2-re kikapott a svájci Viktória Golovicstól. Egyénben így már csak Gál Fidalma van versenyben, aki Mali pályára először. Az idegenben elért gól nélküli döntetlen után a Paderborn hazai pályán hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a Wolfsburgot a német labdarúgó bajnokság osztályozójának visszavágó mérkőzésén. Így 2-1-es összesítéssel nyerve a párharcot feljutott a másodosztályból. A Wolfsburg, amelyben térdsérülése miatt Dárdai Bence nem játszott, már a 3. percben vezetett, ám a 15. percben emberhátrányba került, így a Paderborn fordítani tudott, és története során 3. szerepelhet az élvonalban.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Ma lesz kormányülés is, amelynek fő témái az egészségügy, az oktatás, a környezetvédelem és a pénzügyi kérdések. A Hunrej jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana, és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást, dolgozná ki a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét. A cél egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes környezet kialakítása, ahol a kutatók bíznak a vezetésben, továbbá biztosított a tudomány szabadsága és a hatékony működés, hangsúlyozta a tárcavezető. Elrendelte az országos internetszolgáltatás visszaállítását az iráni elnök. A teheráni vezetése februárban kezdődött amerikai-izraeli támadások óta blokkolta a világháló elérhetőségét, biztonsági okokra hivatkozva. Az országban élő 90 millió ember azóta csak az államilag jóváhagyott honlapokhoz férhetett hozzá. Megfigyelők szerint így akarták megakadályozni, hogy a háborús pusztításról szóló értesülések és felvételek a közösségi médiába kerüljenek. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leó pápa első tegnap kiadott enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A dokumentum megjelenésével egy időben sajtótájékoztatót tartottak a Vatikánban, amelyen először az egyház történetében a pápa is részt vett.
Közlekedés.
Az M1-esen a határ felé Herceghalomnál egy műszaki hibás autó foglalja el a külső sávot a 26-os kilométernél. A kialakult torlódás 4-5 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Amikor a Deep Purple először játszotta élőben ezt a dalt a Highway Star-t Magyarországon, amely főcímzenéje sorozatunknak, akkor nekünk, magyarországi rabszolgáknak még csak piros útlevelünk volt, amely 5 országra volt érvényes: Csehszlovákia, Románia, Bulgária, Lengyelország és a Német Demokratikus Köztársaság. 1987-ről beszélek. Akkor Bécsben rendezték a Beck döntőt, de meg sem fordulhatott a fejünkben, hogy eljuthassunk oda. Aztán egy évvel később, 1988-ban megkaptuk a világútlevelünket, és innentől fogva megnyílt a világ. Ezt az osztrákok is érezték, hiszen vége láthatatlan sorban pöfögtek a magyar kocsik az útjaikon. Tetejükön hűtőládákkal, a csomagtartójukban pedig két kazettás music centerekkel. Nyögte Szűrös Mátyás búshadát Bécsnek büszke vára. Aki nem tudná, Szűrös Mátyás volt az országgyűlés elnöke a szovjet elnyomás alóli felszabadulás idején, és ő kiáltotta ki a köztársaságot 1989. október 23-án, de kit érdekelt ő és a távozó szovjet katonák, meg a vele kollaboráló hazai kommunisták, amikor szabadon mehettünk Bécsbe. Amikor 1990-ben a császári városban a Milán 1-0-ra vert a Benficát, már elvileg egy magyar ember is ott lehetett a Beck döntőben, mert akkor már a korábbi 50 dolláros magunknál tartható külföldi fizetőeszköz keretet is felemelte hatalom, és így akár össze is jöhetett nagyobb lemondások árán egy jegy. Mondjuk így, a kedvünk meg az útlevelünk meg volt hozzá. Én a Shopping City szűdös villámtúrák után először komoly programon 1993-ban voltam Bécsben a Deep Purple koncertjén, mely Richie Blackmore egyik utolsó fellépése volt az általa alapított bandával, és amely szintén főcímzenénkkel, a Highway Starral kezdődött. A 390 shillinges koncertjegyet vagy 2 évig nyögtem, így nem volt lehetőségem, hogy 1995-ös újabb bécsi foci fináléra, mely már BL döntő néven futott, vegyek egy bilétát magamnak. Az 1000 shillinges jegyért, ami egyébként 10 000 forint felett volt, egy közepesen kereső hazánk fia egy hétig dolgozott. Nekem speciál nem volt 1000 shillingem, de az ennek megfelelő 140 nyugatnémet márkám sem, ez egyébként 7 darab bakelit lemez ára volt, ezért gondoltam egy merészet, és beadtam az akkreditációs kérelmemet az akkori munkahelyemről, a Fehérvári Vörös Marti Rádiótól. Magyarországon 95-ben az egypárt rendszer megszűnése után 5 évvel még egy tévérendszer volt, viszont gombamód szaporodtak a kereskedelmi rádiók, így aztán komoly konkurenciával számoltam. Viszont a Nemzetközi Szövetségnél talán úgy gondolkoztak, lássanak ezek az eddig elnyomott fickók valami számukra ismeretlent. Úgyhogy legnagyobb meglepetésemre megkaptam az akkreditációt. És valami hasonló elv alapján kapott egy tiszteletjegyet a holland szórakoztató elektronikai főszponzortól a barátom is, aki a kereskedelem rögös útját választotta a felszabadult kelet-európaiként. Úgyhogy 1995. május 24-én elindultunk ketten Bécsbe, oda, ahol az Ajax és a Milán játszott. Az első számú klub trófeáért. De mielőtt szóba kerülne az a délután, azaz este, elevenítsük fel, hogy hogyan jutott el ez a két csapat ide a bécsi döntőbe. Ebben az évben 16-os volt a főtábla, 4-4-es csoportban harcoltak a résztvevők a negyed döntőért. A főtáblára automatikusan került 8 gárda, a további 8 helyért páros meccseket vívott 16, vagyis összesen 24-en nevezhettek a harmadik alkalommal Bajnokok Ligájának hívott sorozatba. A név akkor teli találat volt, hiszen csak az országos bajnokok nevezhettek, viszont kicsit igazságtalan, mert nem mindegyik, hiszen 24-nél több nemzeti pontvadászat volt Európában. A magyar bajnok a Vác nevezhetett, de a létező legerősebb ellenfelet kapta a selejtezőben, a Paris Saint-Germaint. Igen, akkor a francia bajnoknak selejtezőt kellett játszania. A PSG 2-es győzelemmel búcsúztatta a Vácot, majd az egyetlen volt, amely a csoportját is 100%-os teljesítménnyel nyerte. Majd a negyeddöntőben 2-1-1-1-jel búcsúztatta a Barcelonát. A PSG-n kívül még a Benfica és az Ajax tudta vereség nélkül abszolválni a csoportkört. A Milán kétszer is kikapott, mindkétszer 2-0-ra, és soha nem találnák ki, hogy kitől. Hát az Ajaxtól. Ezen két vereség mellett még volt egy X-e az Ajax otthonában, a kétpontos rendszerben, az 5 ponttal való továbbjutás igazán olaszos volt. A Manchester United például egy másik kvartettből 6-tal kiesett. Aztán a negyed döntőben a Milán 0-0-2-0-val búcsúztatta a Benficát, míg az Ajax 0-0-3-0-val a Hajduk Splittet. Az Ajax, a Milán és a PSG mellett a Bayern volt a negyedik csapat az elődöntőben, és ott egy sokáig emlékezetes párharcot vívott az Ajax-szal, olyat, mint 1973-ban. Az összesített eredmény pedig szintén ugyanaz lett, mint amikor Cruyffék verték Beckenbauer-éket 5-2. De ez az 5-2 nem volt olyan egyértelmű kivégzés, és sok minden másképpen történik, ha a magyar játékvezető nem hoz teljesen érthetetlen döntést a müncheni 0-0 után az amszterdami visszavágón. Pul Sándor valószínűleg élete legnagyobb hibáját követte el, amikor egy gólba tartó Bayern lövést Danny Blind kézzel ütött ki, és ezért 11-est adott, de nem állította ki az Ajax játékosát. Pedig ezt akkor is előírták a szabályok. A Bayernnek soha nem volt szerencséje a magyar bírókkal a Beck BL-ben. Az 1976-os döntő első percében a Palotai Károly vett el tőle egy teljesen szabályos gólt, 1995-ben Pul hibázott óriásit a kárára az elődöntőben, míg a 2017-es Real elleni elődöntőben bemutatott Kassai Viktor ámokfutásra már a fiatalabbak is emlékezhetnek. Ezt követően mondta Karl-Heinz Rummenigge, hogy annál rosszabb bírói teljesítményt életében nem látott. De vissza 1995-be. Az Ajax a Bayernen jutott túl az elődöntőben, a Milán pedig oda-vissza verte azt a PSG-t, amely veretlenül jutott odáig. És akkor itt folytassuk a döntő napjának személyes krónikáját. A barátom a szponzortól kapott tiszteletjeggyel és én az újságírói akkreditációval elindultunk egy öreg Trabanttal a BL döntőre. Az anyósülésben volt lehetőségem elolvasni a Magyar Nemzetben Erdei Tamás írását.
Lassú játékmester. Jegyezte fel cigarettás dobozának hátára Ernst Happel a Hamburg trénere, Louis van Gaal a Sparta Rotterdam futballistájának játéka láttán. 1985-öt írtak ekkor, s a leendő UEFA kupabeli ellenfelet térképezte fel a mester. Azóta sok minden megváltozott. Az egykori szakvezetőről 1992-es halála után a Prater stadionját nevezték el, a hajdani kritizált irányító pedig mostanában az Ajax Amsterdamot dirigálja a kispadról. Az egykoron lassúnak minősített középpályás igencsak rohanós, támadó felfogású gárdát épített, amelynek játéka sokak szerint a 70-es évek elejé aranykort idézi, amikor a totális futballal az Ajax meglepte a világot, és háromszor zsebelte be a bajnokok trófeáját. Csak egyetlen bekdöntőt buktak el a hollandok még a sikerszéria előtt 1969-ben, a Milántól kaptak ki 4-1-re. A Rinus Michels trenírozta együttesben már játszott egy 22 éves fiatalember, bizonyos Johan Cruyff, aki tavaly a Barcelona mestereként megalázó 4-0-ás vereséget szenvedett a lombardoktól, ám most hízelgően nyilatkozott utódairól. Ha az Ajax azt játsza, amire képes, akkor komoly esélyes ennek a 90 percnek. Erről persze más a véleményük az olaszoknak, akik 6. back sikerükre készülnek, ezzel beérnék a rekorder Real Madridot. A szakemberek szerint ma este a rutin és a fiatalság csap össze Bécsben. A Milán kezdő csapatában ugyanis várhatóan csak egyetlen 26 esztendősnél fiatalabb játékos Albertini kap helyet, míg a riválisnál a 33 éves Blind és a 32 éves Rijkaard kivételével minden futballista 26 év alatti. Frank Rijkaard, amennyiben térdsérülés ellenére pályára tud lépni, ezen az összecsapáson fejezi be meglehetősen sikeres pályafutását. 1990-ben például ugyancsak Bécsben, s ugyancsak a Beck döntőjében, a mostani ellenfél a Milán az ő góljával győzte le a Benficát.
Ezt olvastam 1995. május 24-én a Magyar Nemzetben, és közben megérkeztünk Bécsbe. A Stefan Kirhénél már állt a bál. A tér egyik sarkában 4-5 ezer olasz, a másikban 4-5 ezer holland próbálta túlkiabálni a rivális tábort. Az optimistább olaszok már BL győztes Milán 1995 feliratú pólóban feszítettek, és méregették a túloldalt. Valahogy a csodás templom egyiküket sem érdekelte, ahogy a hollandokat sem. És a harmadik csapatot, a bécsi rendőrséget sem, amely olyan üres zónát hozott létre a tér közepén, amilyent messze még a hajnal 3 óra 20-kor sem lehet itt látni. Na de kit érdekelt ekkor a hajnal? Mindenki az estére várt. A vehemens tér szélét foglalók és a tehetősebb olaszok és hollandok is, akik megszállták a bécsi belváros luxus etetőit. A kevésbé tehetősek meg a Práter vendéglátóipari egységeit jó sok helyi rendőrt vonzva ezekre a helyekre is. Hogy fellélegezhettek az egyenruhások, amikor már végre egy helyen az Ernst Happel stadionban zsúfolódtak össze a futballturisták. Nekem remek helyen volt, és kényelmesen elnyújtózva néztem a bemelegítő világsztárokat. A holland oldalon Zeedorf, Litmanen, Overmars, Van der Sar, az olaszon Maldini, Costa Curta, Baresi, Donadoni, Desai, de mégis hiányérzetem volt, mert nem láttam Milán mezben a három hollandot, a Hulit, Van Basten, Rijkaard triót, akiknek köszönhetően a Milán uralta az elmúlt éveket. Pontosabban Frank Rijkaardot láttam, Ajax mezben. Élete utolsó profi meccsére melegített, a Milánnal szerzett 2 bekgyőzelem után most a Milán ellen akart harmadszor ünnepelni a nagyfülűvel. És Nini, itt van Marco van Basten is, de nem a pályán, hanem fél méterre tőlem, ugyanis pont Schreien előttem ült. Akkoriban még nem voltak szelfizésre alkalmas készülékek az embernél, nekem egyébként most sincs, úgyhogy senki nem zaklatta őt. Én is csak egy aláírást kértem tőle a jegyemre, hát nem tudom milyen toll volt az, de mára, bő 30 év elteltével sajnos eltűnt róla a kézjegye, pedig Bécsben még megvolt. Úgyhogy már csak a döntő emlékei nem fakultak meg. Nem volt jó meccs. Ahogy az utálatos újságírói közhely tartja, a tét rányomta a bélyegét a mérkőzésre. Taktikázás, kevés kockáztatás, még kevesebb helyzet. Mi fog itt dönteni? Tanakodott mindenki a hajrához közelítve. Egy félelmet nem ismerő fiatal döntött, akit a bevállalós edző beküldött, hogy döntsön. Louis van Gaal a 70. percben a finn sztár Jari Litmanen helyére becserélt egy 18 éves tacskót, Patrick Kluivertet. A 85. percben ő lyukra futott, megkapta a labdát a nagyöregtől, Rijkaardtól, és talán maga sem tudja hogyan, de botladozva begyötörte azt a Milán kapujába 1-0.
Davids. Rijkaard. Ja. Kluivert, ja. Kluivert 1-0. Voor Ajax.
A 19. születésnapját csak július 1-én ünneplő csatár számára ez kétszeres öröm, mivel még 7 éves korában az Ajax kölyök csapatának tagjaként az egyik bajnoki meccsen a felnőtt gárda kabala gyerekeként vonulhatott ki példaképével Rijkaarddal a kezdőkörbe, s az erről készült fotót azóta is féltve őrzi. Emlékezetes összecsapás maradt tehát a fiatalembernek a finálé, de példaképének is. Az Ajaxban 1980-ban először pályára lépő játékos, aki később 5 évet húzott le a Milánban, sőt 2 beket is nyert a piros-feketékkel, Belodedic, Ronald Koeman, Savicevic és Desai után az 5. labdarúgó, aki 2 csapat színeiben is elnyerte a patinás trófeát. Ám az első, aki egykori együttes ellenében gyűjtötte be az újabb kupagyőzelmet.
Ezt írta másnap a Magyar Nemzet, ám előtte még nagy ünneplést csaptak az ifjú hollandok a pályán a nagyfülű trófeával. Amikor kiürült a gyep, majd a nézőtér, akkor a sok finom édesség társaságában mi, magyarok lelkesen elemeztük az egyébként rossz meccset. De itt lenni, ezt megélni, sok évtizedig bezárt országból BL döntőre érkezni maga volt a csoda. Mielőtt megkerestem volna a barátomat a Trabantnál, még egyszer kimentem a lelátóra, és onnan egészen különleges látvány fogadott. Egy ember ült az üres stadionban a kispadon, és meretten bámult a pályára. Néha megingatta a fejét, néha arcát a kezébe temette, és néha megmerevedve nézett a pályára, amelyre rátelepedett a tavaszi éjszaka és a síri csend. Ez az ember Franco Baresi volt, a Milán hátvédje. Világbajnoki arany, ezüst és bronzérmes, hatszoros olasz bajnok, háromszoros beggyőztes. Siratta a negyedik cím elúszását. Közben a stadion egy másik részén az edzők értékeltek. Fabio Capello, a Milán mestere, ezt mondta.
Az első félidőben fölényben játszottunk, de nem tudtunk gólt lőni. Még az Ajax az egyetlen kapura lövésével betalált. Csalódott vagyok, mert nem a hollandok nyerték meg a finálét, hanem mi vesztettük el. Hivatkozhatnék sok mindenre, hogy hiányzott Savicevic vagy Rossi hibázott a gólnál, ám most már egyetlen dolog számít, az eredmény.
Louis van Gaal, aki 1991. szeptemberében másodedzőből lépett az addigi tréner Leo Benhakker helyébe, érthetően jobb hangulatban volt, egy konyakos pohárral a kezében lépett be a sajtótájékoztatóra.
Mérges voltam a fiúkra a félidőben, mert megengedték a Milánnak, hogy hozza a saját játékát. Szerencsénk volt, hogy megúsztuk gól nélkül, ekkor jó esélyük volt a győzelemre az olaszoknak. Aztán cseréltem, átszerveztem a csapatot, és végre úgy játszottunk, ahogy az egész szezonban. Sokan azt mondták, hogy a tapasztalat dönt majd az olaszok mellett. Erre beküldtem két 18 éves fiatalt, akik eldöntötték a kupa sorsát. Azt hiszem, hogy az a gárda, amely egy idényben háromszor legyőzi a címvédőt, az megérdemli, hogy Európa legjobbja legyen.
Az Ajax 1995-ben története során negyedszer nyerte meg a Beck BL-t, és egy évvel később is ott volt a döntőben.
Két év után újra olasz siker, magyar csapat a főtáblán. Ez volt a Bajnokok Ligája 1995-96-os idénye. Ebben a szezonban a legerősebb 24 bajnokság bajnok csapata indulhatott el a BL-ben. 8 együttes egyből a főtáblán, további 16 pedig a selejtezőben kapcsolódott be a küzdelmekbe. A selejtezők során oda-visszavágós rendszerben a párharcok győztesei kerülhettek a főtáblára. A magyar bajnok Ferencváros is itt kezdte meg szereplését. A sorsolás az Anderlechtet sodorta a magyar bajnok útjába. Belgiumban Zorán Kuntics góljával 1-0-ás előnyre tett szert az FTC, így várta a hazai visszavágót.
Lisztes szerző vissza, agresszíven kezd a Ferencváros. Kopunovics. Lisztes. Na, ezúttal Grünben akad el. Kopunovics a harmadik gólhelyzete lehet. Kuntics. Kuntics leszi be. Gól! Képesztő öröm tör ki. Tüzek gyúlnak a lelátón. Kopunovics szinte sír örömében. Vezet a Ferencváros. Nem tudom, hát nem lehet már innen elbukni. Kopunovicstól indult négy elől, négy támadó elől. Lesről szó nincs egyébként, mert a képernyőn nem látszik, goll is bent van. És be a léc alá, ezt nem lehetett védeni. Telek visszarántotta őt. Gól. Megadta a játékvezető. De Bilde kiegyenlített. Szerintem szabálytalan gól volt. 1-1. Teljes letargiában mindenki. Erre nem számítottunk. Zeng zúga, hajrá Fradi. És Botrem kézbe veszi a labdát, ami azt jelenti, hogy vége, most már tényleg vége, de nem a Ferencváros kupa menetelésének. Kopunovics és De Bilde góljaival Ferencváros Anderlecht 1-1 itt az Üllőjúton, és mivel Kuntics góljával Brüsszelben nyert a Ferencváros, az utóbbi 10 év legnagyobb magyar kupa sikerét érte el a Fradi. Elképesztő boldogság, bár a nézőknek nem lehet berohanni, de természetesen jönnek a fotósok is. Fantasztikus a hangulat, megérdemelte a továbbjutást a Ferencváros. Csodát tett Brüsszelben, és a csodát megismételte, vagy lehet, hogy érvényre ruttatván már a papírformát, továbbjutott, és első magyar csapatként a Bajnokok Ligájában ott van a legjobb 16 között.
A csoportkörös rendszer bevezetése óta így a Ferencváros lett az első magyar csapat, amely főtáblára került. A sorsoláson a címvédő Ajaxot, a rekordbajnok Real Madridot és a svájci aranyérmes Grasshoppert kapta a Ferencváros. Utóbbival kezdett az FTC idegenben, Zürichben. Emlékezetes mérkőzés alakult belőle.
Vince Otto, mondtam én, hogy itt még minden pillanat nagyon nehéz lesz. Még akkor is, ha a Ferencváros támadásai azt sugalták, hogy itt a második félidő könnyebb lehet. Nyilas! Még ez is jó! Még ez is! Lisztes lőd vár be! Bent van! Emberek! Vezet a Ferencváros! Bent van! Nagyszerű a támadás, gyönyörű a középreadás, ez az átlépés szenzációs, és Lisztes estében is bekotorja. Nagyon nagy gól, sporttörténelmi gól, a Bajnokok Ligájában az első magyar gól, Lisztes Krisztián. Fatusi kapja, Nagy Zsolt mellette. Hát a másik oldalra is nem is rossz Vince Ottónak. Vince Otto még jó a csel! Gól! Gól! Vince Otto a második fél időben, mintha kicserélték volna, és én remélem, hogy ez lesz az újjászületése. Gyere vissza, nehogy sárga lapot kapj, Otto, gyere! Nem kell! Óriási gól! 2-0 arányban vezet a Ferencváros. 2-0. Remek a labda, és Vince Otto egy szemtelen, egy pimasz, egy hidegvérű csel, és egy nagyon nagy gól. Kérem szépen, a Ferencváros tartalékosan, és így állunk. Védhetetlen. 11-es ad a bíró. Ez nem volt az. Ez nem volt az. Hát ez nem volt az. 11-est ad a játékvezető, talán mert egyszer egy vitatott helyzetben nem adott. 38. perc. Na nézzük, itt a becsúszás. Hát még ha Hajdu megfogná. Jakin. Megfogja! Megfogja, emberek! Megfogja! 2-0. Jól fejelik ki a labdát, Lisztesé. Nyilas indul meg előre. Vince Otto jön. Lerántják. Nem lehet lerántani. Ott a csel. Ho-ho! 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 Vince Otto! Hát kérem szépen, három a magyar igazság, és ez a fiú ma este egy nagy játékos lett. Vince Otto! 3-0 arányban vezet a Ferencváros a Grasshoppers ellen. A legmerészebb álmainkat is túlszárnyalva lerántani sem lehet, megállítani sem lehet, és ugyanaz a pimasz csel, és egy nagyon okos gól elcsavarva a kifutó kapus mellett. Ez a végső pont az íz. Káprázatos gólok, remek egyéni teljesítmények. Fantasztikus, amit ma este láttunk. Ezt még nagyapa korunkban is mesélni lehet majd. Hogy Vince Otto, emlékszünk, milyen gólt lőtt a Harmsul stadionban. És nincs tovább, kedves nézők. Marad a maradéktalan ünneplés, a felhőtlen boldogság. Egy káprázatos, egy szenzációs, egy minden jelzőt kiérdemlő magyar labdarúgó siker után, amely igenis erőt kell, hogy adjon a Ferencvárosnak is, és minden magyar csapatnak a közeljövőben. Zseniális volt a Ferencváros, nagyszerű taktikával, kitűnő elszántsággal, remekül játszottak.
Ezután jött a címvédő Ajax elleni hazai találkozó. A Louis van Gaal vezette csapat sokáig nem tudta feltörni az ülői úton a Fradi védelmét, az 57. percben azonban Jari Litmanen révén megszerezte a vezetést a holland csapat. Az FTC nem adta fel. 2 perccel később 11-eshez jutott.
Ez aranyat érhet most. Nyilas a labda mögött, mázsás kövek egyelőre, rajtunk is rajta. Gól!
egyenlít a Ferencváros! Egyenlít a Ferencváros nyilas hidegvérrel az ellenkező sarokba, mint ahova vetődött Van der Sar, nagy gól, döntetlen! Fantasztikus! Ez igen! Na, jaj! De szép gól, gyönyörű gól! Magyar gól az Ajax kapujában. Hát kérem szépen, 6 meccsen odahaza nem kaptak gólt.
A meccs hátralévő részében aztán kijött a két csapat közötti minőségbeli különbség. Az Ajax 5-1-re nyert, majd Madridban egy még súlyosabb 6-1-es vereséget szenvedett a Ferencváros a Reáltól. Ezután jött a szépségtapasz hazai pályán. Ifjabb Albert Florian góljával megszerezte a vezetést a madridiak ellen az FTC, és bár az akkor 18 éves Raúl González kiegyenlített, a pontszerzés óriási tett volt a zöldfehérektől. A Grasshopper ellen is döntetlen született az Üllői úton. A 3-3 azt jelentette, hogy nem végez az utolsó helyen a magyar bajnok. Bár Amsterdamban magabiztos 4-0-ás Ajax győzelem született az utolsó körben, a Ferencváros így is 5 pontot szerzett, és csoport harmadikként emelt fővel esett ki a bajnokok ligájából. Csoportbeli ellenfele az Ajax ugyanakkor a negyeddöntőben a Borussia Dortmundon 2-es győzelemmel jutott tovább, majd az elődöntőben a Panathinaikost is kiejtette, így 1995 után ismét döntőbe jutott. A másik ágon az olasz Juventus masírozott el a római fináléig. A csoportkörből a Dortmund, a Steaua a Bukarest és a Rangers előtt első helyen jutott tovább az olasz bajnok, majd a negyeddöntőben a Real Madrid jött szembe. Madridban 1-0-ra nyertek a spanyolok, a Dele Alpiban azonban Del Piero és Padovano góljával megfordította a párharcot, és elődöntőbe jutott a Juventus. Ott a Nanta ellen 4-3-as összesítéssel ment tovább az olasz bajnok, és a rossz emlékű 1985-ös Heysel stadionban játszott finálé után újra döntőbe jutott.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
A Stadio Olimpicóban rendezett döntő 12. percében egy előrevágott labdát az Ajax hátvédje Frank de Boer magasba fejelt. A kapujából kilépő Van der Sar és de Boer közül elpiszkálta a labdát Ravanelli, majd az olaszok támadója éles szögből estében az üresen maradt kapuba talált. Megszerezte a vezetést a Juventus. A 41. percben Frank de Boer a másik kapunál is fontos szerepet játszott egy gólnál. 22 méterről jobbról rátűzött egy szabadrúgást, melyet Peruzzi rossz helyre ütött. A labdáért Litmanen keményen megharcolt, majd az ötösön ráfordult és a kapuba lőtt. A finn játékos 9. gólját szerezte a kiírásban, ezzel ő lett a sorozat gól királya. Több gól nem esett, sem a rendes játékidőben, sem a hosszabbításban. Jöhettek a 11-esek. Davids lövését védte Peruzzi. Ferrara betalálta, az első kör után előnybe került a Juventus. Ezt követően a hollandoktól Litmanen és Soltán, az olaszoktól Pesotto és Padovano is értékesítette saját 11-esét, majd a negyedik körben Peruzzi ismét védett, ezúttal Szilói lövését hárította. Vladimir Jugovic lábában volt a BL győzelem, a Juventus jugoszláv játékosa pedig nem hibázott. 1985 után ismét csúcsra értek a torinóiak. Két nap múlva, hiszen a labzárta miatt a másnapi lapszámokba nem fért be az éjszakába nyúló mérkőzés, a Népszabadságban ez volt olvasható a római hangulatról. Kis tárgyi tévedéssel, hiszen a negyedik holland 11-es még nem a döntő rúgás volt.
Amikor a Peruzzi kivédte Szilói sorsdöntő 11-esét, Olaszországban elszabadult a pokol. Szerencsére a purgatórium elmaradt a római utcákon. A tisztító tűzben csupán egy molotov koktéllal felgyújtott fiat égett el a Piazza del Popolón. A rendőröknek az előzetes félelmek ellenére a meccs után alig kellett beavatkozniuk. Pedig a mérkőzés előtti két napban vagy fél tucat Ajax és Juve szurkolót késeltek meg Róma utcáin. A győzelem éjszakáján azonban senkit. A hollandok ezúttal nem az örökváros kirakatain élték ki dühüket. Ehhez hozzájárulhatott, hogy tucatnyi ultra a rendőrségi fogda tévéjén volt kénytelen végignézni a találkozót.
A torinóiak ünnepét semmi nem ronthatta el. De minek köszönhette a győzelmet a Juve?
A csütörtöki olasz lapok szuperlatívuszokkal illették a Juventus egészét. A dicséretekből bőven kijutott az edzőnek, Marcello Lippinek, aki a szaksajtó értékelése szerint kitapintotta az Ajax Achilles sarkát. Del Pieroék, vadászkopók módjára saját térfelükön letámadták a hollandokat, akik képtelenek voltak saját teret igénylő futballjukat játszani. A Juve kitartó falkája mindvégig ott lihegett a nyakukon, amivel szemben nem találták meg az ellenszert. Az általában rendkívül szerény Lippi ezúttal nem fogta vissza magát. Közölte, a csapat szerda este magasan felülmúlta az Ajaxot, megérdemelten győzött. Függetlenül attól, hogy végül is büntetők döntötték el a találkozó sorsát.
Lippi kollégája Louis van Gaal következőképp értékelte a vesztes döntőt.
A győzelem egyetlen estére szól. Ezt tavaly Athénban is megmondtam. A következő kupaszezonban derül majd ki az igazság. Ha a Juve már a kezdetek során elbukik, akkor csak pillanatnyi fellángolásról volt szó. Ha viszont ismét bizonyít, akkor el fogom ismerni, új királya van Európának.
Bizonyítani ismét bizonyított a Juventus. 1997-ben is a döntőbe jutottak.
1996-ban a Juventus másodszor nyerte meg a nagyfülű trófeát. A tragikus 1985-ös fináléban a döntő egyetlen gólját egy jogtalan 11-esből szerezte, 1996-ban pedig több 11-est rúgott jobban, mint ellenfele. Aztán a következő két évben a sors benyújtotta a számlát a két ajándékért. Erről is szó lesz a folytatásban.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
Az 1992-93-as szezontól hívják az Európai Klub Futball csúcs sorozatát bajnokok ligájának. Az elsőt az Olympique Marseille nyerte, a jogelőd Beck 37 év alatt soha nem ülhetett a trónra francia csapat. A földközi tenger melléki gárda után az észak-olasz Milán győzött, majd az amszterdami Ajax, utána meg a szintén olasz Juventus. Az ötödik bajnokok ligája szezonban egy olyan csapat ünnepelhetett, amely ezt megelőzően utoljára 1963-ban indulhatott az elit sorozatban. Egy éve később viszont a Becket kisajátító gárda jelezte, a névváltozás ellenére továbbra is szeretne uralkodni az európai futballban. Regős László Pál foglalja össze az 1996-97-es BL szezont, míg az 1997-98-ast Tóth Béla.
Új király a trónon, a Borussia Dortmund nyerte a bajnokok ligáját. Ez volt az 1996-97-es BL szezon. Ahogy egy esztendővel korábban, ezúttal is 24 csapat indulhatott el a legrangosabb európai kupasorozatban. Mivel azonban az olasz bajnok a Milán lett, a BL győztes pedig a Juventus, ezúttal a 23 legerősebb bajnokság előző aranyérmese csatlakozhatott a címvédőhöz. A magyar bajnok az előző őszön BL csoportkörben járt Ferencváros lett, ezúttal viszont nem sikerült túljutni az első akadályon. A selejtezőben a Göteborg ellen játszottak a zöld-fehérek. Svédországban viszont nem sikerült az előző évhez hasonló eredményt elérni. 3-0-ra nyert a Göteborg. A Nemzeti Sportban ez volt olvasható másnap.
A magyar bajnok a mérkőzés 60 percében szinte alárendelt szerepet játszott. A Göteborg a 3 gól mellett, amelyekhez azért kellett az elképesztő hibákat vétő magyar védelem, számtalan helyzetet dolgozott ki. Szomorú, de igaz. A 3-0 még a Ferencvároson nézve hízelgő. A Norrköpingben látottak alapján a továbbjutás kérdése nagy valószínűséggel eldőlt. A Ferencváros esetleges továbblépéséhez csoda, na meg egy másik Fradi kellene. Nem az a csapat, amely itt egy órán keresztül szenvedett.
A visszavágón a csoda elmaradt. Az 1-1-es döntetlen az Ülői úton a búcsút jelentette a zöldfehéreknek. Novák Dezső, az FTC vezetőedzője így nyilatkozott az MTI-nek.
A legfontosabb, hogy ismét bebizonyosodott, mekkora a különbség a hazai bajnokság és a nemzetközi színvonal között. Amíg nem veszük tudomásul, hogy a pályán gyorsabban kell gondolkodni, többet kell futni, addig nem tudunk előrelépni. Én azt hiszem, ez nem csak a Ferencvárosra, hanem az egész magyar labdarúgásra vonatkozik.
A csoportkörben egy komolyabb meglepetés történt. A Milán kiesett a Porto és a Rosenborg mögött. A legjobb négy közé a címvédő Juventus, a két évvel azelőtti győztes Ajax, az angol bajnok Manchester United és a német aranyérmes Borussia Dortmund jutott. Az előző esztendő döntőinek megismétlését kettős győzelemmel abszolválta a Juventus. Amsterdamban 2-1-re, Torinóban pedig még magabiztosabban 4-1-re nyertek az olaszok. A másik ágon szintén kettős győzelem született. A Borussia előbb Dortmundban, majd Manchesterben is 1-0-ra győzött. A müncheni olimpiai stadionban rendezett döntőbe így a Juventus és a Borussia Dortmund jutott. A Juventus annak ellenére, hogy 96-ban megnyerte a BL-t, sokat változtatott erre az évre. A csapatkapitány Gianluca Vialli mellett Pietro Vierhovod és Paulo Souza is távozott, utóbbi éppen a Dortmundba. Torinóba igazolt viszont Zinedine Zidane, Christian Vieri, Paolo Montero és Marc Giuliano is, és a megújult csapattal is a döntőig menetelt a Juventus. A Dortmundban több korábban az ebracsíkosoknál is megfordult játékos is szerepelt. Sousáról már volt szó, mellette Jürgen Kohler és András Müller is megfordult Torinóban. Paulo Sousa így nyilatkozott a döntőt megelőzően.
Nagyon motivált vagyok, mert bántott, amilyen könnyen lemondtak rólam Torinóban, ahol szerettem futballozni, és a Bajnokok Ligája győzelemben is volt szerepem. Van bennem revansvágy, kár is lenne tagadni.
A mérkőzést Pul Sándor vezette, és a kezdő sípszó után 29 perccel a Dortmund került előnybe, Karl-Heinz Riedle góljával, aki 5 perccel később újra bevette Peruzzi kapuját. Del Piero a 65. percben szépített, a Juventus pedig mindent megtett az egyenlítésért, újabb találat azonban nem született az olaszok részéről, köszönhetően Stefan Klossnak. Ott már Hitzfeld, a Borussia vezetőedzője, így méltatta kapusát.
Del Piero gólja után Kloss védései mentettek meg minket, s tudtam, nem állhatunk be védekezni, ezért küldtem a pályára Rikkent.
S ha már beállt, 16 másodperccel később első labdaérintésével megszerezte csapata harmadik gólját Lars Rikken. Müller indította őt, Peruzzi messze kinnált a kapujából, Rikken pedig 35 méterről átemelte fölötte, és góljával lezárt minden kérdést. A Borussia Dortmund 3-1-re nyert. A Magyar Nemzetben ez volt olvasható a mérkőzésről.
Noha mindvégig a legnagyobb békében lengették az ászlóikat egymás mellett a Borussia Dortmund és a Juventus szurkolói szerda este a labdarúgó bajnokok ligája döntőn, az olasz drukkerek mégis pánikszerűen menekültek ki az olimpiai stadionból, miután Pul Sándor lefújta a találkozót. Pedig semmiféle atrocitás nem érte a Juve híveket, legalábbis fizikai értelemben, mert lelkileg alaposan megviselhette az egyértelmű favoritként számon tartott zebrákat, a 3-1-es vereség.
A Juventus érdekes sorozatot folytatott így. 95-ben a Milán, 96-ban az Ajax, 97-ben pedig a Juve lett ezüstérmes címvédőként. A Dortmund győzelméhez az is kellett, hogy Zinedine Zidane-t hatástalanítsák a németek. Ez a feladat pedig a skót Paul Lambertre jutott. A dortmundi játékos a Telegraphnak így emlékezett vissza 2024-ben.
Amikor emberfogás van, a 2 méter távolság nem elég. Éreznem kellett a leheletét magamon. Sosem néztem vissza az egész meccset, bár a legfontosabb pillanatokat és a gólokat természetesen láttam. Ami megmaradt bennem, hogy szinte végig Zidane nyomában voltam, aki akkoriban valószínűleg a világ legjobb játékosa volt. Néhány egészen nagyszerű tízes ellen játszottam akkoriban. Krasimir Balakov Stuttgartban, Milinko Pantis az Atletico Madridban, vagy Paulo Sergio a Bayer Leverkusenben. Mindig az én dolgom volt figyelni rájuk. Ottmar, ahogy mindig szokta, akkor is megmutatta nekünk a felvételeket Zidane-ról is. Mindkét lába fantasztikus volt, nagyszerű cselezési technikája volt mindkét irányba, és emellé kiválóan mozgott. Ha elkalandoztál, vagy túl sok teret adtál neki, nagyon meg tudod büntetni.
Lambert azonban sikerrel hajtotta végre a feladatát, a Dortmund pedig 3-1-re nyert, és története során először és máig egyetlen alkalommal hódította el a BL serleget. A Juventus pedig arany után ezüstöt szerzett, majd 1998-ban ismét fináléba jutott. Ez viszont a következő adás története.
Zusammen, wir bitten du an, oh sie. Madrid a hetedik mennyországba ér, 32 évet kellett rávárni. A Juventus mintha örökbérletet váltott volna a döntőbe, de mégis negyedjére bukik el. A sztárparádét pedig egy podgoricai születésű dönti el, tehát egy Mijatovic gól. Ez az 1998-as Bajnokok Ligája döntő krónikája. A Bajnokok Ligája már nem csak a bajnokoké. Az 1997-98-as idény volt az első, amikor már nem csak a címvédő és a nemzeti bajnokok vehettek részt az európai futball elit sorozatában. Az UEFA által a 8 legjobbnak ítélt bajnokság két együttes delegálhatott a BL mezőnyébe. A bajnokot a főtáblára, míg az ezüstérmest a selejtező utolsó körébe. Az olasz, a spanyol, a francia, a holland, a portugál, az angol és a török liga is két-két együttest adott a 24-es főtáblára, míg a német Bundesliga hármat. A bajnok Bayern München és a második Bayer Leverkusen mellett a Borussia Dortmund a címvédő jogán indulhatott. Bár a létszám nőtt, de a résztvevő nemzetek száma nem változott a csoportkörben. Egy évvel ezelőtt is 15 ország klubcsapata vágott neki a küzdelmeknek. De közben például a román, a lengyel és a skót bajnok is a selejtezőben ragadt, pedig 1996-ban még mindegyikük eljutott a főtáblára. A Steauát 5-3-os összesítéssel ejtette ki a PSG, annak dacára, hogy a bukaresti mérkőzés 3-0-al a zöld asztalnál dőlt el a románok javára. A Vizev Vucot 7-1-el búcsúztatta a Parma, míg a Rangers a svédi Göteborg ellen bukott el. A magyar bajnok MTK-t pedig a Rosenborg ütötte el a főtáblától, pedig Budapesten 3-2-re vezettek a kékfehérek, amikor 20 perccel a vége előtt egy áramszünet miatt félbeszakadt a mérkőzés. A megismételt találkozót másnap a norvégok nyerték, majd a visszavágó már nem volt esélye a Garami Józsefe vezette csapatnak. Közép-Európát így csak a csehek legjobbja, a Sparta Praha és a szlovák aranyérmes Kassai együttes képviselte, vagyis a bajnokok ligája egyre inkább csak a nyugat-európai nagyvarak játszóterévé szűkült. De amíg ez a századfordulón újdonságként hatott, addig ma már megszokott ügymenetnek számít. Ebben a kiírásban a főtáblára jutott résztvevőket 6-4 tagú csoportba sorsolták, az egyenes kieséses szakaszba pedig a csoportgyőztesek és a két legjobb csoport második juthatott be. Az amszterdami fináléba ugyanakkor csak bajnokcsapatok jutottak el. A Juventus korszakos csapata az 1996-os diadal és az egy évvel korábbi Dortmund elleni kudarc után egymás után harmadjára vehetett részt a döntőben. Úgy tűnt, mintha Olaszországnak bérelt helye lenne a végjátékban. Az 1991-92-es idénnyel kezdődően mindig volt olasz együttes a fináléban. A sorozat végül a hetedik évben szakadt meg. Holott a torinói sztárcsapatnak már a csoportkörből való továbbjutása is csak egy hajszálon múlott. Erre Márta Bence emlékezett vissza a Nem Futball Calcio című 2024-es könyvében.
A Manchester fölényesen megnyerte a csoportot, amivel még nem is lett volna nagy baj, ám a Juventus az utolsó előtti körben kikapott Rotterdamban, így a csoport másodikok tabelláján a harmadik helyre csúszott vissza. Az utolsó fordulóban a Rosenborg, a Paris Saint-Germain és a Juventus áll csatarendbe, az Athén-Párizs-Torino frontvonalon. A feszültség tapintható, hiszen tulajdonképpen csak egy hely kiadó. A biztos továbbjutó Leverkusen mögötti második pozícióra pályáznak a versenyzők. Lippiék dolga a legnehezebb, hiszen a 100%-os mérleggel álló Manchester United-et kell legyőzniük, ám önmagában még ez is kevés lehet. A Juve továbbjutásához a tabellán előtte álló Rosenborgnak tilos nyernie Pireusban, a már kiesett Olympiakos ellen. A Paris Saint-Germain pedig csak egy kicsit, esetleg közepesen verheti meg a Galatasarayt.
A csoportkör hajrájában bitannagy dráma kopogtat az ajtón. A PSG megteszi a dolgát, a második földő közepére kialakítja a 2-1-es végeredményt, és ezzel továbbjutó helyre tornázza magát, hiszen Torinóban és Pireuszban is döntetlenre állnak a felek, 0-0, illetve 1-1. Ez még nem olyan rossz a Juventusnak, hiszen ha besikál egy gólt és legyőzi a Manchestert, jobb gól különbségével megelőzi a párizsiakat. A 69. percben azonban kikerül az irányítás a torinóiak kezéből. A Rosenborg megszerzi a vezetés Görögországban. Fino alla fine. A Juventus tökig nyomja a gázpedált, és legalább a feladat ráeső részét megoldja, amikor a 84. percben Inzaghi közeli fejesével előnybe kerül a Manchester United ellen. Már csak 2 perc van hátra, amikor a Delle Alpiban 60 ezer ember egyszerre jut arra az elhatározásra, hogy leendő fiúgyermekének a Predrag nevet adja. Az Olympiakos szerb legendája Gyorgyevics a szétrebbenő norvég sorfal között a kapuban nyes egy szabadrúgást, ezzel tovább juttatva a Juventust.
Kinkeserves továbbjutás ide vagy oda, mindez a folytatásban nem számított. A leggyengébb teljesítménnyel továbbjutó Juventus még kedvező ágra is került. A negyed döntőben a Shevchenkóval és a Rebrovval felálló Dinamo Kijev jött szembe, de hiába az ukrán tűzerő, a párharc hőse Filippo Inzaghi lett. Az ekkor 24 esztendős Super Pippót a szezon előtt vásárolta meg a Juventus az Atalantától, miután a csatára a Serie A előző idényében 24 góljával a legeredményesebb játékosnak bizonyult. Inzaghi a Dinamo Kijev kapujában 4-szer talált be, így a Juve 5-2-es összesítése jutott be az elődöntőbe. Következett a Monaco, és ekkor a torinói sztárcsapat másik klasszis csatára lépett színre. Del Piero mesterhármasával már az első mérkőzésen kényelmes helyzetbe vitorlázta magát a Juventus, amelynek a hercegségbeli szűkös vereség is belefért. A kétszeres győztes öreg hölgy a 6. Beck per BL döntőjére készülhetett. Ott pedig a Real Madrid várt Zidanékra. A spanyol bajnok hátát a Rosenborg, az Olympiakos és a Porto figyelhette a csoportkör végén, ám hiába a kvartett első helye, a roppant nehéz németes ágra sodródott a Real. A Bayer, a Bayern és a BVB mellé. A 8 között a leverkuseni első felvonást Christian Karembő gólja mentette 1-1-re, majd a visszavágón is a francia középpályás nyitotta a gólok sorát, 3-0 a Blancók javára. Az elődöntőben ismét Karembő villant meg, a jellegzetes hajkoronát viselő focista 82 reálmezben lejátszott mérkőzésén összesen 4-szer talált be, egy kivétellel mindannyiszor 1998 tavaszán a BL-ben. A címvédő Dortmund Madridban 2-0-ás vereséget szenvedett, majd hiába erősködött, hazai pályán nem tudott faragni hátrányából. Ennek az összecsapásnak pedig akadt egy meg nem énekelt hőse is. Fernando Sanz.
Az elődöntő visszavágója előtti éjszaka nagyon rosszul voltam. Hánytam és lázam volt, valamivel elcsaptam a hasamat. A csapatorvos Alfonso de Corel győzködött, hogy mondjam el a mesternek, de tudtam jól, hogy mivel Sanchez eltiltott, nekem kell játszanom. Amikor Heinkens megkérdezett, azt válaszoltam neki, hogy jól vagyok, kutyabajom. Végigjátszottam a meccset, és közben vagy 5-6 kilót fogytam.
A Real Madrid 17 esztendő elteltével 1981 után ismét döntőbe jutott az európai klubfutball csúcs tornáján. A labdarúgó bajnokok ligája 1998. május 20-ai döntőjét a Juventus várta esélyesként, erre a szerepre pedig kétségtelenül rászolgált az öreg hölgy, amely Marcello Lippivel a kispadon egészen addig 4 év leforgása alatt 3-szor nyerte meg a bajnokságot, az olasz kupát és a bajnokok ligáját egyszer-egyszer, és ami a legszembeötlőbb, sorozatban 3. döntőjére készülhetett az elit sorozatban. A legendás edző csupán a sikerkovácsok egyike volt. A profi futballtól 1982-ben visszavonult Lippi a Napoli kispadján hívta fel magára a Juventus figyelmét, mivel az 1993-94-es bajnokságban a 6. helyig repítette a Maradona távozásával elárvult és eladósodott nápolyi együttest. Ezzel egy időben a Juventus vezérkara is teljesen megújult, és ennek szellemében csatlakozott az együtteshez Luciano Moggi. A minden hájjal megkent sportvezető lett a Juve vezérigazgatója. Gianni Agnelli, a torinói klub tulajdonosa így jellemezte Moggit.
Ő a királylovász, aki minden lókötőt ismer.
És valóban Modzsi főnyereménynek bizonyult, a dörzsölt sportvezető teljesen új arculatot kölcsönzött a klubnak, és egyáltalán nem mellékes dolog, hogy kiváló érzékkel bírt az átigazolások terén is. Ő vitte a Juventushoz Zinedine Zidane-t, Didier Deschamps-ot, Edgar Davidsot és Pippo Inzaghit is. Modzsi 12 éven át volt korlátlan úr Torinóban, majd belebukott a Calciopoliba. Mindez persze nem tudja elhomályosítani a tényt, hogy a klub történet egyik legkiválóbb csapata készülhetett a 98-as BL döntőre. A gólvonal előtt mindhárom fináléban Angelo Peruzzi kapott bizalmat. A védelmet Torricelli, Giuliano, az olasz bajnokság egyik legkönyörtelenebb védője, az uruguayi Montero és Pesotto alkotta. A középpályáról kihagyhatatlan Di Livio, a Marseille-jel és a Juvéval is csúcsra érő Deschamps, az AC Milánban kedvét vesztő Davids és a Bordeauxból elcsábított Zidane. A két francia az év nyarán világbajnok lett, Zidane az aranylabdát is begyűjtötte. Elől pedig Inzaghi társa az a Del Piero, aki ekkor, 24 esztendősen, már mindent megnyert a klubbal, és 10 találattal a BL kiírás gólkirályává koronáztatott. Az amsterdami finálé viszont nem róluk szólt. Hanem például Predrag Mijatovicsról, vagy említhetném Bodo Jügnert is, és ne feledkezzünk el Hieróról és Sanchezról sem. A Real Madrid 1966 óta várt arra, hogy újra a vitrinjében tudhassa a nagyfülű serleget. Természetesen a 32 szűk esztendő sem telt el sikerek nélkül, hiszen ez idő alatt a spanyol bajnokságot 16-szor, a spanyol kupát 7-szer, az UEFA kupát pedig 2-szer nyerték meg a blankók, de mindez mit se számított.
Mert hiába volt a Reálnak 1966 után is jó néhány nagyszerű társulata. Többek között Camachoval, Stílikével, Juanitoval, Santillanával, Gallegoval, Gordillóval, Michellel, Butragueño-val, Valdanóval, Hugo Sánchezzel, jó ég, micsoda nevek. Az utóbbi több mint három évtized legnagyobb fegyvertényét az UEFA kupában 1985-ben és 86-ban aratott kettős győzelemmel produkálta az együttest. Az elsőre mi is elevenen emlékszünk, pedig hol van az már. Bizony a döntőben a Videótonnal rivalizált a csillagok garnitúrája. Ám a Bekben, illetve a bajnokok ligájában nem és nem sikerült felidézni a hajdani fénykort, a szinte kizárólagos európai fölényt.
Hogy mekkora nyomás nehezedett a Real játékosok vállára, azt a csapatkapitány Manolo Sánchez idézte fel.
Az 1998-as BL döntő volt a Real Madrid történetének valószínűleg legfontosabb mérkőzése. Nem azt mondom, hogy a többi nem volt az, hanem azt próbálom kifejezni, hogy mit jelentett a 32 évnyi várakozás. Ez idő alatt a vágy egyre csak nőtt és nőtt a szurkolókban, a játékosokban és a klub dolgozóiban egyaránt. Így már talán el tudod képzelni, hogy mekkora várakozás övezte a döntő napját.
Sánchez 13 esztendőn át viselte a Real Madrid csapatkapitányának járó karszalagot. Hosszú és eredményes pályafutása jelentős részében Fernando Hierro volt a párja a védelem tengelyében. A két középhátvéd 1998-ban már második éve játszott, Bodo Ilgner előtt. A világbajnok német kapus Santiago Cañizares-t szorította a kispadra. Szinte egyszerre érkezett a klubhoz Cristian Panucci és Roberto Carlos. Az olasz jobbhátvéd pályafutása csúcsán, zsebében a Milánóban begyűjtött BL arannyal csatlakozott a spanyol gigászhoz. Ezzel szemben a vele egyidős brazil balbek Európában még semmit nem nyert. Igaz, Milánót ő is megjárta. Panuccival ellentétben viszont a város fekete kék szegletét. Ekkortájt sikerült elcsábítani Lorenzo Sanz klubelnöknek többi közt Clarence Seedorfot, Predrag Mijatovicsot és Davor Šukert. Sokat elárul a Real Madrid erejéről, hogy a horvát klasszis a 98-as BL döntőben csak csereként lépett pályára. Az öltözőben egyre csak bővülő létszámmal jelenlévő klasszisok között az argentin Fernando Redondo helye egy pillanatra sem kérdőjeleződött meg, továbbá a zöldfülű saját nevelés Raúl fejlődése se torpant meg. Az említett játékosokkal a fedélzeten lett spanyol bajnok a Fabio Capello vezette csapat 1997-ben. A következő idényre aztán Karen Bővel és Fernando Morientes-szel bővült tovább az így sem szerény repertoár. Az olasz szakvezető helyét Jupp Heynckes örökölte meg.
A Münchenben már bizonyító német edző madridi szerepvállalása nem tűnt sikersztorinak. A spanyol kupától szégyen szemre már a 16 között elköszöntek, a bajnokságban pedig a negyedik helyjel kellett beérniük. Az öltözőben egyre inkább elhatalmasodó káoszról Henkes a klubelnök Lorenzo Sanznak is panaszkodott. Nem ért hát senkit meglepetésként, hogy a német szakvezetőtől az idény végén elbúcsúzott a Real Madrid. Az elbocsátó szép üzenetet azonban megelőzte egy BL döntő és egy Mijatovic gól, illetve a Mijatovic gól. Az amszterdami finálé 67. percében a jobb hátvéd Panucci az alapvonal közeléből Pesotto mellől ívelt a Juventus kapuja elé. A labda Raúl fejéről a 16-os bal sarka felé pattant tovább, az oda berobbanó Roberto Carlos erőből középre lőtte a labdát, amely a szerelni szándékozó Giulianóról az ötösön várakozó Mijatovic elé csorgott. A jugoszláv csatár előbb eltolta a kivetődő kapus mellett, majd lőtt.
Montero érkezett blokkolni a lövést, ezért meg kellett emelnem a labdát, hogy biztos ne tudja elérni. Egy ilyesfajta döntés annyira gyorsan történik, hogy nincs időd végig gondolni a lehetőségeket. Amikor visszanéztem a gólt, akkor vettem csak észre, hogy milyen szűk résen kellett beférnie a labdának.
Emlékezett vissza Mijatovic, aki így folytatta.
A gólom utáni másodpercek a legnagyobb boldogság pillanatai voltak. Soha nem éreztem még ekkora örömet az életben. A gólomat és a trófeát is a fiamnak ajánlottam. Számomra egy csodálatos, különleges dolog, hogy az én találatommal nyertük meg a Bajnokok Ligáját. Az a gól volt a pályafutásom legszebb és legfontosabb pillanata. Vannak dolgok, amiket egész egyszerűen nem tudsz megmagyarázni.
Mijatovic képességeiről 1997. októberében az Üllői úti stadion közönsége is meggyőződhetett, ám kevesen számítottak arra, hogy ő lesz a hőse a BL döntőnek. A Real cserevédője Fernando Sanz viszont közéjük tartozott.
Pedje egyetlen gólt sem lőtt abban a BL idényben. Ugye mi négyen mindig együtt ebédeltünk, én, Guti, Davor és Pedje. Egyszer csak mondtam Pedjának, hogy figyeld meg, holnap gólt lősz. Megígérte nekem, ha valóban betalál, akkor azt nekem ajánlja. Mindig is különleges kapcsolatom volt Mijatovicsal, 30 éven át szomszédok voltunk, és amikor megvette a házat, akkor még nem tudta, hogy ki lakik mellette.
Máig él a gyanú, hogy Mijatovic lesen kapta a labdát. A felvételek tanúsága alapján a gólszerző, Carlos beadása pillanatában valóban Giuliano és Montero mögött helyezkedett, azonban egyetlen szögből sem látszik, hogy Pesotto hol tartózkodott a centerezés idejében. A Juventus balhát végét ugyanis az alapvonalig vitte magával Panucci a gólt megelőzően, Mijatovic pedig többször megesküdött rá, hogy bizony pont a beragadó Pesotto tartotta őt játékban. Mintez a Juventus mesterét Lippit nem győzte meg, ő máig állítja, hogy lesgól döntött a díszes serlegről. Ugyanakkor az olasz edző azt is elismerte, hogy a Juventus játéka jócskán elmaradt a várakozásoktól.
Nagyon rosszul, idegesen, ötlettelenül futballoztunk. A Reálnak több helyzete volt, és egyet Mijatovic ki is használt. Talán jövőre, ha nem esélyesként játszunk a döntőben, több szerencsénk lesz.
Jövőre azonban a Juventus lemaradt a Bajnokok Ligája fináléjáról. A 98-as BL döntő végén az a Manolo Sanchez emelhette magasba a trófeát, akinek az édesapja játszott a Real Madridban az 1966-os megdöntőben is. A Real Madrid azzal, hogy 1-0-ra verte meg a Juventust, egy példátlanul ínséges időszakot zárt le Amsterdamban, és a klub történetében először nyerte meg a Bajnokok Ligája névre keresztelt sorozatot.
Kapaszkodjanak meg, csak nem 12 ezret kellett aludni, amíg a Real Madrid a 32 évvel korábbi sikert követően újra elnyerte a kontinens első számú egyesületi serlegét. Ebből a szempontból is érthető, hát ha a spanyol fővárosból érkezett szurkolók jó része egy percet sem aludt a Juventus elleni 1-0 éjszakáján. Az első 25 percben már-már olyan gyors volt a játék, akár a jégkorongban, és a felek még ebben a szédítő tempóban is magától értetődően kezelték, vagy játszották meg egyből a labdát, újabb bizonyságából a latin magasiskolának. Úgy értesültem, néhány magyar labdarúgó is a helyszínen csodálhatta a döntőt. Felteszem, hasonlóképpen érezhettek, mint magam a repülőgépen, ahol Németh Lászlót olvastam. Ő is írt, meg én is írok. Mijatovics is futballista, meg magyar pályatársai is. Marcello Lippi, a Juve edzője azt mondta a mérkőzés után, hogy csapata nagyon gyengén játszott. Hát abban a fergeteges 25 percben, jelzem, a további 65 sem emlékeztetett a Dunakorzó vasárnapjaira, a Juventus dirigált. Ha akkor gólt szerez a klasszis ellenfelet bámulatosan letámadó torinói együttes, de Itáliában nincs ha. Gólt ugye egyedül Mijatovics ért el.
Jegyezte le a Népszabadság hasábjaira Hegyi Iván. A vesző futást sikerkorszak követte. A Real Madrid a BL győzelmet követő 5 esztendőben még kétszer jutott el a döntőbe. A Juventusnak sem kellett soká várni az újabb lehetőségre. 2003-ban újfent Lippivel a kispadon ért el az Éden küszöbére.
Franciaország, Olaszország, Hollandia, Olaszország, Németország, Spanyolország. Ezen országokból érkezett a Bajnokok Ligájának hívott 1992 óta létező sorozat első 6 győztese. A 7. győztes nem ezen helyekről jött. Meghallják, hogy honnan, ha velünk maradnak.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1, 2, 3.
Minden nagy összecsapás előtt.
Ez azért nem játék.
Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
Madarat tolláról, embert.
Kabátjáról.
Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Az 1998-99-es UEFA Bajnokok Ligája volt Európa legrangosabb klubfutball tornájának a 44. szezonja, és a 7., amely ezen a néven futott. 8 csapat automatikusan került a 24 csapatos csoportkörbe. A két későbbi döntős, a Manchester United és a Bayern München nem volt ezek között, mert mindketten másodikak voltak hazájukban. Ők a selejtező második, akkor utolsó körében szálltak be. Ellenben a magyar bajnok Újpesttel, amely már az első körben beszállt, és majdnem rögtön ki is szállt. Pedig a kisinyovi Zimbrut mosolyogva kellett volna búcsúztatni. Ezzel ellentétben mi mosolyogtunk, akik ott voltunk az első találkozó előtt 2 órával a stadionban, amikor egy testes asszonyság megjelent egy akkoriban szobafestéses használt korong ecsettel, és azzal húzta meg a gólvonalat. Egy európai ország, Moldova fővárosában, az első számú stadionban. Gólvonal technológia, meg videó visszajátszás, na majd a jövőben. Addig az is megteszi, ha valahogy látjuk a gólvonalat. Moldova a kelet-európai térképrendezés egyik nagy vesztese volt, és ma is az. Viszont a magyar küldöttség annak örülhetett, hogy a magyar nagykövet nagy foci szurkoló volt, és ráadásul az Újpestét rajongott, így aztán bármit kérhettek volna a focisták. ha nem rendelnek el nekik takarodót a meccs előtti napon este 9-kor. Kapien is hiányára, tehát nem nagyon lehetett fogni a másnapi vacak teljesítményt, meg a szállodára sem, mert az ország legjobb hoteljében voltak elszállásolva a focisták. Talán az zavarhatta az újpestieket, hogy zöld-fehér repülővel utaztak, mert ezt többen is szóvá tették a Ferihegyi induláskor. Lehet, hogy ezért gyújtottak borzasztó teljesítményt a bölények ellen, annak ellenére, hogy szerepelt az Újpestben Mirjuca Laci is, aki oda akart igazolni, de végül nem tette, ezen a meccsen viszont játszott. Majd nyilatkozott a Vasile Mirjuca néven anyakönyvezett játékos a helyi tévének, hiszen Moldovában románul beszélnek. Volt mit magyarázni Mirjuca Lacinak, mert nagyon hízelgő volt a magyar csapat számára az a kisinyovi 1-0-ás vereség, és reményt adott a visszavágóra. Azon, ha nem is sziporkázó játékkal, sőt inkább Mázlival, de meglett a továbbjutás. Mirjuca szerzett vezetést, hozva ezzel a meccs nulltám, a Zimbru egyenlített. Kovács Zoltán juttatta ismét vezetéshez Várhidi Péter csapatát, de az akkor érvényben lévő idegenben lőtt gól szabálya miatt ez még kiesést jelentett volna. Kovács Zoli a 90. percben lőtte tovább az Újpestet. A következő körben viszont nagy leckét kapott az akkor sem világverő Sturm Graztól. 4-0 és 3-2 nem ide. Ez 2-7-es összesítéssel való búcsút jelentett. Itt már Mirjuca nélkül játszott, a magyar válogatott focistának a két Zimbru elleni meccs jutott összesen az Újpestnél. Ki tudja miért. Aztán a második körben, ahol kiszállt a magyar bajnok, beszállt a két későbbi döntős is, és egyik sem kettős győzelemmel lépett túl kelet-európai vetétársán. Manchester United, Vidzsev, Vudzs, 2-0, 0-0, Bayern, Obiric, ez egy szerb és montenegrói csapat volt, 4-0 és 1-1. A kiemelt 8 csapathoz, a 8 országos bajnokhoz jött 16 a selejtezőkből, és a 24 társaságot 6 darab 4-es csoportba sorolták. És egy érdekesség, és nem is biztos, hogy ez rossz ötlet volt, a 24-ből úgy csináltak 8-at, hogy csak a 6 csoport első jutott oda, és a két legjobb csoport második a 6-ból. A Manchester United és a Bayern egy csoportba került, és ott szerepelt még a Barcelona is. Halálcsoport. A kevés meccs mindegyike érdekfeszítő volt. A Bayern München oda-vissza verte a Barszát, viszont kikapott a Bröndbitől. A Manchester United csak 2 győzelmet aratott, viszont nem kapott ki. A két Manchester United-Bayern München találkozó döntetlen lett, bizonyítva, hogy egy szinten volt akkoriban a két gárda. Így a kvartett végeredménye a következő volt. Bayern München 3 győzelem, 2 döntetlen és 1 vereséggel 11 ponttal megnyert a csoportot, a Manchester United 2 győzelemmel, 4 döntetlennel, vereség nélkül 10 ponttal második lett, a Barcelona pedig 8 ponttal harmadik, vagyis a Barcelona már itt befejezte, a Bayern elsőként ment a 8 közé, a Manchester United pedig a Real után a második legjobb második lett, és folytathatta. A 8 között Manchester United Inter 2-0 1-1, így az angol csapat úgy jutott az elődöntőbe, hogy az addigi 8 meccséből csak 3-at nyert meg, 5-ön döntetlent játszott. A Bayern a legjobb 4-ért hazai vetétársat kapott, amely megelőzte a Bundesligában az előző évben. A Bayern München Kaiserslauternnek magyar vonatkozása is volt. Mondhatjuk, magyar főszereplője, bár az illető nem biztos, hogy szívesen emlékszik erre a párharcra. Minden idők egyik legintelligensebb, legműveltebb magyar focistájáról, a manapság újságíróként, szakkommentátorként, sőt néha színészként is dolgozó Rutka Jánosról van szó. Az első meccsen Rudi egy ideig jól semlegesítette a bajorok tankját, Karsten Jankert, de a sárgalapja után a 70. percben lehozta edzője Otto Rehagel. Münchenben 2-0-ra nyert a Bayern, így Rutkáiknak maradt esélyük a visszavágón az elődöntőbe jutásra. Hát ez az esély 8 percig tartott. Ekkor Rutka szabálytalanul állította meg a nyilvánvaló gólhelyzetbe kerülő Karsten Tanker Jankert, és piros lapot kapott. A megfogyatkozott védelem nem tudott ellenállni a Bayernnek, 4-0-ra nyertek Mateuszék. És ők kapták a kellemesebb ellenfelet az elődöntőben, a csúcson jócskán túljutó Dinamo Kijevet. Mégis nagyon megszenvedtek. Ukrajnában 0-2-ről, majd 1-3-ról kellett 3-3-ra hozni a meccset, és a hazai 1-0 sem volt diadalmenet. A Manchester pedig még jobban megszenvedett a döntőért. Otthon csak a 92. percben szerzett Giggs góllal mentette 1-1-re a Juventus elleni meccset, Torinóban pedig már a 11. percben két Inzaghi találat miatt 2-0-ás hátrányban volt. Végül 3-2-re nyert, és a Bayernhez hasonlóan 4-3-as összesítéssel jutott a döntőbe. Az 1999-es Beck-döntő napján, május 26-án a Magyar Nemzet ezt írta.
Remélem, még találkozunk ebben a sorozatban. Búcsúzott el Ottmar Hitzfeld, a Bayern München labdarúgó csapatának mestere, Alex Fergusontól, a Manchester United menedzserétől. A két együttes 1-1-es döntetlennel zárult angliai bajnokok ligája csoportmérkőzése után. A német tréner jósnak sem utolsó, hiszen a két gárda az európai futballkupák idei utolsó fináliában a bajnokok ligája trófeáért csap össze a barcelonai Nou Camp stadionban. Fantasztikus lenne nyerni, de túléljük, ha kikapunk, mert már elértük célunkat. A csapat látványos focit játszik és anyagilag is sikeres, nyilatkozta Uli Hoeness, a bajorok menedzsere. Arra is utalva, hogy minden idők legjobban díjazott futballmérkőzését vívja az újdonsült angol és német bajnok. A 15. Bundesliga diadal után még két kupa győzelmet szeretne begyűjteni a Hitzfeld legénység. Mert ez a bravúr a 70-es évek Beckenbauer, Müller, Mayer fémjelezte sztárgárdájának sem sikerült. A német edző egyébként külön büszke lehet arra, hogy két éve még egy másik együttessel, a Borussia Dortmunddal jutott el a bajnokok ligája fináléjába, s éppen Münchenben el is hódította a trófeát. Sok szempontból a Manchester Európa legnagyobb klubja, ezt most egy újabb diadallal tehetjük teljessé, mondta Alex Ferguson, aki 13 esztendeje irányítja a vörösök edzéseit, és már most is az egyesület történetének legsikeresebb szakvezetője. A legendás Sir Matt Busby-t azonban csak a BL győzelemmel tudná teljesen lekörözni, hiszen Busby irányításával szerezte a United eddigi egyetlen Beck trófeáját még 1968-ban a Benfica elleni 4-1-es győzelem révén. A United egy Concorde géppel érkezett Barcelonába, s azt ígéri, hogy a hangsebességnél gyorsabban repíti majd haza idei harmadik trófeáját.
A találkozó előtt talán azonosak voltak az esélyek, a meccsen viszont csak egy csapat volt a pályán, a Bayern München 90 percen keresztül. Ám a foci meccsek már akkor sem 90 percig tartottak. A 6. percben Mario Basler csodálatos szabadrugással szerzett vezetést a Bayernnek, és adott magabiztosságot a csapatnak, talán elbizakodottságot is. Jöttek a müncheni helyzetek, de mindet elszórakozták. A mindenidők egyik legjobb Bayern csatárának tartott, ekkor sérült Giovanni Elber nagyon hiányzott. És a kezdőből Mehmet Scholl is, aki viszont jött a hajrára és rögtön eltalálta a kapufát. Ez volt a második kapufája a Bayernnek azon a meccsen. A Manchester csak nézte a gála előadást kissé szokatlan összetételben, mert Alex Fergusonnak két eltiltott sztárját, Roy Keane-t és Paul Scholes-t is pótolnia kellett valahogy.
Bárta a védekező középpályás posztra került. A második megüresedett helyre Alex Ferguson menedzser valami teljesen újat talált ki. Giggs, aki általában bal szélső volt, a jobb szélre került. Beckham pedig a szokásos posztjáról a középső támadó középpályára váltott. Blomqvist balszélső lett. Ez némi zavart okozott. A Unitednek nehezen sikerült helyzeteket kialakítani, mert a ballábas Giggs folyamatosan a jobb oldalon befelé sodródott, ahelyett, hogy az oldalvonalat érte volna el. A bal oldalon Blomqvistot Babbel jól lefülelte.
Ezt a magyar televízióban közvetítő riporter is szóvá tette, aki sajnos már nincs közöttünk, egyúttal megalkotva egy új szakkifejezést Fergusonra, futballvak. Valóban, a 80. percig semmi nem jött be Fergusonéknak, és ez a német futballtábornokát Ottmar Hitzfeldet is elbizakodottá tette. Kulcsemberei közül előbb óriási meglepetésre Lothar Matthäust cserélte le, majd Mario Baslert is. Matthäus a kispad mellett már a bajor közönség győzelmi kórusát vezényelte, az óramutató 1-0-ás Bayern vezetésnél elhagyta a 90. percet.
Manchester United are the champions of Europe again, and nobody will ever win a European Cup final more dramatically than this.
Sheringham egyenlített, Solskjær megszerezte a győzelmet a Manchester Unitednak 1999-ben. A futball vaknak titulált Alex Fergusont 3 hét múlva lovaggá ütötte Erzsébet királynő.
A Reuters szakírója Mike Hollett nem mulasztotta el megjegyezni, hogy a győzelemre annyi reménye volt a Unitednek, mint a Las Vegas-i kaszinóban a mindenét elveszítő szerencsejátékosnak, aki az utolsó zsetonjával mégis bankot robbant. Először, másodszor és harmadszor is bámulatosak vagytok, lelkendezett a Mirror, utalva a Manchester United mesterhármasára, a BL diadal mellett az angol bajnokság megnyerésére és az FA kupa elhódítására. A vörös ördögök bámulatos szezont produkáltak. Szezonbeli 62 mérkőzésükből 36-ot megnyertek, 22-szer döntetlenre végeztek, s mindössze 4-szer veszítettek. Mellesleg a BL döntő volt sorozatban a 33. veretlenül zárult fellépésük. Bajnoki összecsapáson az Arsenal, a Sheffield Wednesday és a Middlesbrough, míg angol kupatalálkozón a Tottenham gyűrte le egyszer-egyszer a Manchestert. A bajnokok ligájában 1998-99-ben egyszer sem kapitulált a Manchester United. 6 győzelem és 7 döntetlen került az évkönyvekbe, 31 rúgott gól mellett. Ennél gazdagabb gólterméssel addig csak a Milán dicsekedhetett még az 1962-63-as Beck sorozatból, amikor is az olaszok 33 találatot jegyeztek. Manchestertől 398 mérkőzés után elköszönő 35 esztendős kapus Peter Schmeichel dánként stílszerűen csak annyit mondott a döntőről, hogy hasonló tündérmesét még Hans Christian Andersen sem tudott volna írni.
Ez volt az első alkalom, hogy a Bajnokok Ligáját egy olyan csapat nyerte meg, amely sem a hazai bajnokságát, sem a Bajnokok Ligáját nem nyerte meg az előző szezonban, és ezért a korábbi szabályok szerint nem is indulhatott volna. A döntőn a cserékkel óriási hibákat elkövető bajor tábordok, Ottmar Hitzfeld évek múlva így emlékezett erre a katalán estére.
Soha nem voltak rémálmaim, bár a barcelonai vereség az egyik legrosszabb élmény, amit valaha átéltem. Emlékszem, amikor a Camp Nou-ból a csapat szállodájába tartó buszon ültünk, egy vezető leült mellém és azt mondta, ki tudja, lehet, hogy ez a vereség még jól is jöhet nekünk. Azokban a percekben inkább meg akartam ölni, mint sem megérteni szavai jelentését, másnap azonban a leghosszabb csapat megbeszélésemet tartottam. Először is azt mondtam a játékosaimnak, hogy mindenek előtt a Manchester United csapata leckét adott nekünk abból, hogy sose adjuk fel, és higgyünk továbbra is a győzelemben. Ez nagy tiszteletet érdemel. Másodszor felnyitottam a játékosaim szemét az előző este elkövetett hibákra és tévedéseikre. És azt mondtam nekik, hogy ha képesek vagyunk tanulni ezekből a dolgokból, akkor nem kell sok idő, hogy megnyerjük a Bajnokok Ligáját.
Ott már tábornok 1999-ben csatát veszített, de 2 évvel később, 2001-ben ismét nagy diadalt aratott. De ez már egy másik visszajátszás témája lesz, mert mára a mi időnk lejárt. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint, Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített